Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nos, tehát akkor folytatjuk a tegnap fölvetett témát. A módszerünk következetesen az lesz, hogy hol a személyes benső fejlődés stációival foglalkozunk, hol pedig a bennünket körülvevő világgal, és aztán, hogyha jó ütemben haladunk, akkor tárgyalni kezdjük annak az abszolút lénynek a kétféle természetét, amit különböző módszerekkel tudunk megközelíteni. Most ott tartunk, próbáljuk meg visszaidézni, hogy a jogának, a védikus kultúrának összességében van egy olyan adománya, aminek a lényege, hogy kihozza az embert a szenvedésből, ugye a karmából vagy a krízisből, és elvezeti egészen a katarzisig, a boldogságig, ami nem más, vagy anandáig, az önmagunk tökéletes és visszavonhatatlan fölismeréséig. Tehát első szakaszában rendet teremt bennünk, a második szakaszában nyugodtan mondhatjuk, emberfeletti képesség, a megszokott emberi képességek fölé emel bennünket, ami harmóniát és egyensúlyt, békességet teremt, majd végső állapotában eljutott bennünket az igazi középpontunkhoz. Tehát a célunk ugye az volt a tegnap esti leckében, azt tárgyaltuk végig, hogy igyekszünk valahogy a tudatunkat egyhegyűvé tenni. Most pedig, vagy nem tudom, hogy a kisbaba is bírja majd a filozófiát tartósan. De röviden, nem beszéltünk még a tudattalannak egy vonatkozásáról, és ezzel nyitjuk a mai délelőttöt. Szanszkrit nyelven úgy hívják ezt, hogy szamszkára vagy szamszkárák. Ugye szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy töredékek vagy maradékok, de filozófikusan, ha fordítjuk, azt jelenti, hogy fájdalom és gyönyör minták, amik a csittában, a tudattalamban találhatók. Azért kell ezt a témát azonnal és soron kívül szóba hoznunk. Jung már ezt egész életművében boncolgatta, mert egymagában a tudattalamnak, a benne lévő szamszkárák erejének olyan óriási a befolyása, hogy gyakorlatilag, ha nem tudjuk megváltoztatni azokat, végig irányítás alatt tartják az életünket, miközben azt hiszik, hogy szabad vagy független emberek vagyunk. Voltak éppen ezek az egykor betelepült fájdalom és gyönyör minták, amikor olyan dolgot látnak, vagy bármilyen érzékszerven keresztül észlelnek, amellyel kapcsolatban, vagy amelyekkel kapcsolatban már bármilyen élményük volt a születések során, az kiváltja az ismétlődés automatizmusát. Tehát ilyen például a szerelem, a táplálkozás, a pénzszerzés, tehát igazából az emberek több mint 99%-a, úgy mondják az upanisádok, rágja a megrágottat, miközben azt hiszi, hogy friss és eredeti életet él, semmi más nem csinál, mint már egykor megtörtént dolgokat újra megkíván, ez a vágynak a lényege, vagy egykor már elszenvedett dolgokat nagy erővel próbál elkerülni. Tehát védjük a testünket és az érdekeinket, másrészt pedig el szeretnénk érni a vágyainkat, és az a fantasztikus mind a kettővel kapcsolatban, hogy nincs köze hozzánk. Tehát, hogyha nem kezdünk valamit ezzel, és ma ezt meg fogjuk tárgyalni, hogy van-e olyan erő, ami mélyen változtat meg bennünket, egyébként azért kezdünk el meditálni már a tábor elején is, mert az egyik hatékony módszer, aminek a segítségével mély benső átalakulás veszi kezdetét, az éppen ez. Tehát, ha nem alkalmazunk valamilyen tudatos gyógyszert, akkor annak az lesz a következménye, hogy a szamszkáráink továbbra is fogságban tartanak bennünket. Nos, a látható módon a dualitás világában fejlődő, egyébként igen színvonalas modern tudomány, mi a jóga szempontjából csak úgy hívjuk, hogy empirikus vagy tapasztalati tudomány, éppen természetéből adódóan rendkívül sok részre osztja az embert is, amikor kutatja vagy elemzi, nem beszélve a világot. Ugye aki 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt szerzett diplomát, az elmondhatná abból a korosztályból, akik vannak itt, hogy azok a tantárgyak nem is léteztek, amelyek most alkotják a főiskolák és egyetemek óraszámait lényegileg, és mire az unokáink felnőnek, majd mi mondhatjuk el, hogy ezek a tantárgyak nem léteztek. Ugyanis egyre jobban felaprózódik a tudás, a tudomány, hiszen darabokra szedik az életet, az anyagelvű világot a modern tudósok, és több diplomát lehet szerezni, úgyhogy senki nem tanít bennünket holisztikus nézőpontra, a tapasztalatokról nem is beszélve. Tehát ez alatt azt értem, hogy nem teszünk szert egységesítő tapasztalásra vagy nézőpontra. Ezért most meg kell tárgyalnunk azt a síkot, ahol tulajdonképpen élünk, jöjjön a következő kép. Tehát most a következő néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy voltak éppen az elménk vagy a tudatunk, azok milyen külső erők hatás alatt áll, egyáltalán hol jelenik meg. Ezért azt mondhatnánk, hogy az anyagi tudatra három meghatározó rendező elv, vagy Swami Rámát idézve inkább ő úgy mondja, hogy szűrő hat, ezek pedig első a tér, ugye aki ismeri picit, azt talán hallottatok az ákása szót. Ákás az azt jelenti, hogy tér vagy üresség, tehát az első a tér, amiben a valami, csúnya szóval a vanás megjelenik. Az idő, úgy hívják ezt, hogy kála, valójában síva hitvese, de még nem tartunk ott. És az okság vagy karma, ami okozza, hogy az anyagi életben részt kell vennünk. Most felolvasok egy bonyolultnak tűnő verset, de szóról szóra haladva szépen kifejtjük belőle a teremtésnek azt az alapvető lényegét, amiben el tudjuk helyezni a saját életünket. Tehát maga a vers így hangzik. Kálátguna vyatikaraha, parináma szabávata, karmanó dzsanma mahata, purusádistád abhuti. A purusa jelenléte és szándéka révén létrejött a mahat és az abban megnyilvánuló idő. Ez felborítja a teremtőerők egyensúlyát, az anyagi teremtés vagy természete három minőség megjelenését jelenti. Ez a természet szüntelen változások, átalakulások és cselekedetek oka. Most, hogyha az ember magányosan olvas egy ilyen verszakot, akkor elég elkeseredhet, hogy hirtelen éve meg akarja érteni, hogy miről van szó. De ez a tábor végre nekem is jó alkalmat ad arra, hogy nem kell rohanni. Igaz, hogy megint 2 kilónyi anyagot hoztam, ami szerintem megírtam a jövő évi tábornak a vázlatát is. Olyan lelkes voltam otthon, csak most nézem, hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor jó, az első dossziét végigvesszük. De nem baj, ha kérdeztek egyébként, ha van kérdek, akkor arra felé kanyarodunk, amerre ti szeretnétek. Tehát ez egy hatalmas téma, lehetetlen ilyen vasutasként kötött pályán elképzelni. De haladjunk mégis egyfajta határozott logika mentén. Amit tudatnak hívunk, ami a lényege vagy eszenciája minden létezésnek, annak egyik megközelítése szanszkrit nyelven az, hogy purusa. Egyébként furcsa módon a legősibb jelentése az, hogy férfi vagy úr, ugye purusa. Ez a purusa valójában az eredeti lélek. A teremtésén belül az első megnyilvánulás, amit úgy hívunk szanszkritben, hogy mahattatva, hát ezzel sem megyünk sokra, hatalmas az, ha szó szerint lefordítjuk. Na most az ember olvassa az írásokat, és akkor a purusa megteremti a hatalmas azt. Hát ezzel végtelen. Valójában hozzuk közel a témát. A teremtés első mozdulata a kozmikus értelem megnyilvánulása. El fogok térni a vázlattól, hogy ezt a témát átadhassam, mert hitet lehet meríteni belőle. A kozmikus értelem az oka annak, mármint a kozmikus értelem jelenlétének, hogy van értelme meditálni vagy imádkozni. Tudnék, ebben a pillanatban is a tér, ugye az ákása, az kozmikus értelemmel telített. Vagyis akit te megszólítasz egy összpontosított tudati energiával, egy kontemplatív ima vagy meditáció formájában, az létezik, tehát képes válaszolni, képes téged inspirálni, vagy intuícióval ellátni, ezért fontos tudni, hogy a teremtés, vagy a nagy üresség első mozzanata, hogy teljítődik kozmikus értelemmel. Tehát voltak éppen, amikor azt mondják más írások, hogy láthatatlan guruk és mesterek hadai vesznek körül bennünket, ezt, ha dekódoljuk, azt jelenti, hogy a mérhetetlen tisztaságú és erejű értelem van a teremtésben. Ez követhető így? Tehát a teremtés első mozzanata, hogy abszolút intelligens. Szemben a modern tudománnyal, ami azt mondja, hogy ásványatyáink vannak. Fordítva, ez a tapasztalható, tehát általad is átélhető modell élményszerűvé teszi, hogy az a lény, akit te megszólítasz, valójában te is az a lény vagy, csak ugye közénk állt valami, amiről tegnap elkezdtünk beszélni, az létezik és kommunikál veled. Még csak nem is kell hangos emberi nyelvet használnia ehhez, tehát nem magamból kiindulva, hanem tanítóim tanácsát követve szeretném továbbadni azt, ami működik. Higgyetek benne, hogy érdemes, mély, lelki gyakorlatos életet élni, akár keresztény valaki, vagy konkrétan jogával foglalkozik, vagy bármi. A koncentrált, összpontosított, tiszta ima vagy meditáció előbb vagy utóbb válaszra lel, egyszerűen azért, mert az egész teremtés intellektuális alapokon van. Tehát képes arra, hogy segítséget nyújtson nekünk, és ezt különböző szinteken meg fogja tenni. Először például az ember fohászkodik, és azt fogja tapasztalni, hogy rendbe teszi valaki az életét. Hatalmas erők indulnak, meg más embereket ismerünk meg. Lecserélődnek dolgok körülöttünk, elkezd rendeződni minden. Egész odáig fejlődik ez a dolog, míg a végén benső felvilágosodás veszi kezdetét. Más szavakkal az ebédlő asztalnál kérdeztek tőlem egy izgalmasat, de magamba folytva a választ elhatároztam, mindenkinek válaszolok inkább. Jelen is van, aki kérdezte. Röviden, most a egyszerűbb szavakkal, hogy honnan lehet fölismerni, ezt én is megkérdeztem annak idején a tanáraimtól, honnan lehet fölismerni azt, hogy a közelünkben egy igazi mester vagy guru energiája dolgozik. És borzasztó egyszerű a válasz onnan, hogy a távollétében is az életünkben pozitív, harmonikus változások veszik kezdetét. Egyszerűen úgy lenyugszik minden. Valahogy utat talál az életünk, megvalósulnak a céljaink, redukálni tudunk, egyszerűsíteni fölösleges dolgokat, mások megnyilvánulnak bennünk. Egy szó mint száz, az élet elkezd teret adni a számunkra. Tehát a guru nem olyan, mint egy, kitől féltem a legjobban gyerekkoromon, mint egy számtantanár. Tehát nem olyan, hogy minden nap megjelenik, és akkor felemelt mutatóujjal kikérdezi a leckét, vagy ZH-t írunk, vagy valami hasonló, hanem az egy intellektuális szeretet energia, aminek olyan hatalma van, és ez nem egy ember, ez fontos tudni. Az ég a szívben lefordítottuk az egész guru gítát, vagy 170-valahány verszakot, mert ismétlődően azt kérdezték, hogy mi a guru lényege. És valójában ő egy ihletett ember, akin keresztül áramlik az abszolút igazsága. De csak addig, mester, nem tudom, hogy ez követhető-e, amíg tényleg jó médiuma ennek a valóságnak. Mihelyes valami erkölcstelenség, elhajlás vagy bezárulás bekövetkezik, ugyanolyan ember, mint a többi. Tehát valamennyiünk bizonyos nézőpontból mesterei vagyunk az életnek, mert van, aki gyereket nevel, van, aki felnőtteket oktat, és így tovább. Tehát minden helyzetben mindenki egyszerre tanuló is, és guru is szerintem. De ahogy ez a benső inspiráció kibontakozik bennünk, olyan mértékben válunk ihletett emberré, és nem is vesszük észre, hogy valami más kezdünk el elhozni az emberek életébe. Tehát alapvetően, vagy felső szinten én azt tapasztaltam, és szó szerint ilyen tanácsot is kaptam, hogyha egy tanítói energia jelenik meg az életünkben, akkor az minden síkon elkezd rendet és harmóniát. Tulajdonképpen eljön a jó szerencse. Megjönnek a könyvek, megjönnek a megfelelő barátok, az alkalmak, az előadások, az utazások, tehát nem is tudom az élet összetevőit mind felsorolni, de lényegileg elkezd minden nagyon komolyan rendeződni. Tehát ezt értjük az alatt, hogy a mahat, a teremtő intelligenciája a segítségünkre siet. Tehát mindenütt tanács és segítő készség vesz körül bennünket. Olyan szívesen megkérdezném tőletek, hogy de akkor mi az oka annak, hogy ezt nem halljuk? Ugye, mert Krisztus is azt mondta némileg keserűen, hogy akinek van füle a hallásra, azt hallja. Miért nem halljuk? Mert az ego, akiről hamarosan tárnyalni fogunk bővebben, és nem moralizálva fogunk róla beszélni. Nagyon fontos, hogy a jóga nem moralizáló tudomány. Ez nem a vallásnak a ráolvasása, hogy mindenki szorongva a saját cipőjén átesve, dobogó szívvel menjen ki a teremből, mert az Isten félelmet borzasztó gyorsan át lehet adni, ugye, hogy mondta Krisztus, az vesse az első követ. Azonnal frászt kapunk mindannyian, mert tele vagyunk bűnnel, hibával, gyarlósággal. Tehát a reménytelenségünket, az elveszettségünket, azt ki lehet hangsúlyozni könnyedén. De azt elmondani, hogy rendben van, de hogyan törhetünk ki ebből, az már egy másik kategória. Hogyan bízhatunk önmagunkba, az életünkbe, ha úton útfélen mindig csak azt tapasztaljuk, és azt is mondják nekünk, hogy semmire nem vagyunk alkalmasak. És hát egy idős mesternek egyszer mondták, hogy egész Amerikába téged szívnak. Indiába tartott egy leckét, és azt mondja, engem? És mondják, bizony, azt mondták rólad, hogy, és akkor elkezdték felsorolni. És azt mondja az idős mester, hú, mennyi mindent kifelejtettek. Olyan szinten nem érdekelte. Ja, egész pontosan az volt a bírálat, hogy más mesterek egész világon utazgatnak és propagálják az utat, meg prédikálnak, te meg itthon ülsz Indiába, azt rázod a csengőt. Tudjátok, mert ő is imádott istenségeket, és akkor, ahogy az Arti van, és akkor azt mondta, hogy hát ő abban a világkórusban, ahol a legfelsőbb urat imádják, szívesen rászerényen egy csengőt, tehát neki ezzel nincs problémája. Tehát ugye, és akkor eszembe jut egy vers, ami így hangzik, hogy az önmegvalósult bölcs képes bárhol csöndben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. Tehát ő köszöni szépen, jól volt Indiában, és egész életében egy asramban ült a Ganges partján, hogy nem, annyi ember találta meg nyugatról, keletről, hogy nem is győzött rendelkezésre állni. Értitek ezt? Nem kellett kimozdulnia és propagálnia valami extrém dolgot ahhoz, hogy egyszerűen élte a kis életét, és aki jött, azt fogadta. Úgyhogy itt jegyzem meg, hogy egyszer fölkereste három szerzetes Angliából, anglikán, de ott is van szerzetesség, és a szenvedésről kérdezték a mestert, ugye az imitáció Krisztiről, hogy a kereszténység lényege, hogy Krisztus sorsát, szenvedését vesszük magunkra, stb. És nagyon érdekes választ adott, amivel szeretném én is vigasztalni a csapat törékeny szívét, és azt mondta, hogy mi a kereszténységgel némileg ellentétben nem kívánjuk direktben a szenvedést, viszont elfogadjuk az életben a nehéz helyzeteket, mert ha nem volnának próbatételek, akkor mind tisztulnánk meg. Nem tudom, hogy tudom-e illusztrálni úgy, ahogy ő elmondta, hogy mekkora különbség van a között, hogy az ember tudatosan szenvedni akar, vagy értelemmel belátja, hogy azért kell szenvedni, hogy jobbá nem esedjünk. Ugye? Tehát ilyen értelemben persze, hogy azt mondta, hogy ő szívesen rázza a csengőt, tehát ő nem dúlta fel, hogy bírálták, vagy valami hasonló, de döntően ugye jelen pillanatban ott tartunk, hogy kérlek, hogy fogadjátok, zárjátok a szívetekbe, hogy akármilyen elesett helyzetben vagy vagyunk, a fohászaink igenis célba, ha őszinte és egyértelmű a kérésünk, meg fog érkezni a segítség, befelé kell figyelni hozzá, és csak vedd észre, egyszer olyan fejfájós hangulatban volt a mesterem, azt mégis megmertem tőle kérdezni néhány dolgot a témával kapcsolatban, és megkérdeztem, hogy mi jellemzi a megvilágosodottat. Ugye jó, bonyolult kérdés, este 9-kor, tehát ez, és akkor hát már nem volt olyan túl jó kedve, hogy nem hagytuk békén egész nap, és azt mondta, hogy hát Anindának hívnak Indiában, hát Aninda az, hogy ért a jelekből. Hát nem nagyon tudtam, vagy 20 évig nem tudtam mit kezdeni ezzel a mondattal, már nincs is köztünk fizikai formájában, hogy hálás lennék neki, és ő arra célzott, hogy az életedben kezd kialakulni a rend, hogy jönnek a jelek, hogy azért ahhoz is, ugye, akinek van szeme, ez meg a másik Krisztusi mondat, észlelni, hogy nagyon is változik körülötted minden, és a hála vagy a térdre esés már elkésett, általában már nem él a mester, mire rádöbbenünk arra, hogy te jó ég, ez az ő kegyelme volt, csak nem észlelhettem olyan gyorsan. Nem mondhatta azt, hogy nyugi, 20 év és minden rendben lesz, mert akkor fölköded magad 20 év. Nem mondhatta. De döntően, ha visszatekintesz, azt látod, hogy valami akkor indult el, mikor valakivel kezet fogtál, és a külső tér is rendeződik. Tehát amikor erről a témáról beszélünk, hogy tér, idő és okság, akkor azt szerettem volna illusztrálni, azért sem szabad elkeseredni, mert van olyan hatalom, a legfelsőbb tudatosság, ami keresztül tér időn, ugye, téren és a karmán is. Tehát sokan tanultak a karmáról, de el szeretném mondani, hogy nem statikus. Tehát nem olyan, nem tudom, hogy sokan jöttek Debrecenből, most óvatos leszek, tehát a predesztinációra gondolok. Tehát nem, a karma nem úgy működik, mint az eleve elrendelés tana, hogy na ezt a nyakunkba vettük, mert elkövettünk X mennyiségű bűnös vagy jámbor cselekedetet, már pedig ez most így be fog következni, hanem van egy hatalmas különbség karma és karma között. Ha mi tudatilag fejlődünk, a karmánk dinamikusan átalakul. Óriási különbség egy ostoba embernek bűnhődni, vagy egy intelligens, lelki módon vágyakozó embernek tanulni. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Aki semmit nem ért, ott nem marad más a tanulás szempontjából, csak a szenvedés. Ez könnyű belátni, ugye? Hát egyszerűen, mivel nincs szellemi ereje arra, hogy felfogja, hogy mire való az emberi élet, mi marad a számára? A szenvedés. Ezért szenvednek tömegek. Tehát például, hogyha csillapítani szeretnénk a szenvedést a világban, ezt nagyon nyíltan mondom nektek, akkor a magánéletünkben is meg kell osztanunk azt, amit már értünk. higgyétek el, rendkívüli jelentősége van, mert néhány, ugye, hát ha belegondolunk, rajtunk is az segített, hogy valaki elmondott valamit mindenkinek az életében, vagy olvastunk valakitől valamit. Tehát ő is vette a fáradtságot. Az egyik idős mester nagyon megszitta az én gurudévámat, ő mesélte, és azt mondta, mennyit vesződtem veled, mindent rád bíztam, most meg akarod tartani az egészet magadnak. Tehát az is hamis szerénység, hogy hát én nem mondom el, meg ki vagyok én, meg miért nekem kéne. Azért kell elmondani, mert adhatunk pénzt, azt szokták mondani, hogy háromféleképpen lehet a szenvedést csillapítani, hogyha valaki nyomorog, akkor adunk ételt, takarót vagy szállást. Ha valaki lelki, mentális problémáktól szenved, ugye akkor adhatunk empátiát, hogy mondják ezt, emberi megértést, támogatást. Ha pedig valaki lelki ember, és most van, látjuk a szemében az esélyt, erről tavaly is beszélgettünk, hogy igenis megérthet komoly dolgokat, akkor azonnal arról kell beszélni, mert egyrészt meggyógyítja őt, másrészt maga is képviselőjévé válik egy olyan finom gyógyító rendszernek, ami önmagában csillapítja. Keresztények mondják, hogy hálót adjál, ne halat. Ugye? Tehát egészen más egy magasabb rendű tudati eszközt átadni az embereknek, mint mindig gazdasági reformokat végrehajtani. A jó szándékú emberek is egyfolytában gazdasági reformokat hajtanak végre, holott ha okosabbak lennének az emberek, akkor például nem vettek volna fel 1,5 milliónyian magyarok, mi volt ez? Devizahiteles kölcsön. Tehát borzasztó, hogy egy értelmes mondat megmentett volna több százezer embert. De hol volt a kegyelem vagy a könyörület? Ugye hagyták, hogy az emberek besétáljanak a csapdába. És egy jógi ezt nem tűrheti. Mindig azt hiszik, hogy valaki megvilágosodott, feladja a tetteit. Erről este is beszéltünk már. Nem adja fel a tetteket, mert szereti az embereket. Hát ugyanaz, nincs közöttünk különbség. Lehetetlen nem szólni. Hát nem teheti meg. Minden eszközzel meg kell. A kedvenc történetem, pihenésképpen elmondom nektek, hogy Kalkuttának a 19. századi polgármestere egy nagy jógi volt. És amikor látta, hogy minden rendben van, 60 éves korában elvonult az őserdőbe, hát Kalkutta körül vannak a bengáliai dzsungelek, meg hasonló, és egy kis dombon felütött a bambuszkunyhóját, és ott éldegélt. Igen ám, de a Gangesz néha igen őrült módon viselkedik, és elkezdte elönteni Kalkutta teljes vidékét. Onnan nézte a jógi, a volt főpolgármester, hogy úszik minden, az emberek belefulladnak a vízbe, teljes fejetlenség, semmi szervezés. És akkor a naplóba följegyezték, hogy megjelent egy ágyékkötős fura figura turbánnal a fején, és rendelkezni kezdett, hogy ki hova rohanjon meg, mit csináljon, képzeljétek el. Megmentette a várost, mikor látta, hogy minden rendben van, akkor újra eltűnt, és ült a bozótban. Tehát nem bírta nézni. Azt mondja, hogy elmegyek jóginak, alig húzom ki a lábamat, és megsemmisül a város. És ez szép példája annak, hogy a részvét felülírja. Tehát mindenki elkülönülni szeretne, meg meditálni, meg hányan vagyunk, akik nagyvárosban élünk, és azt mondjuk, hogy fú, hát ide is azért jövünk, valljuk be, hogy egy kis békesség, egy kicsit ingerszegényebb, befelé fordultabb időtöltés, de ez megfordul, minket nagyon becsapott az első, mert édes humora volt. Nem tudom, mondd az nektek valamit, hogy valaki kosnyilas. Első tanárom kosnyilas volt, és mindig becsapott bennünket, ez zseniális észjárás, és azt mondta, hogy gyorsan tegye fel a kezét az, aki azért végzi a folyamatot, mert nyugalmat és békességet szeretne. Hát két kézzel jelentkeztünk minden, azt mondja. Megígérem nektek, aki a folyamat végére ér, emlékszel, Gyanak a Prabhu, az pont ezt nem tapasztalja soha. Hát ebből semmit nem értettünk. És azért nem, mert eltölt a szeretet, és nem tudsz többé nyugodtan ülni, és nézni, hogy ugye van egy ilyen vers a Bhagavad Gita-ban, hogy mondja Arjuna, hogy látom a harcosokat, amint fejveszetten éjszakai lepkékhez hasonlóan lángoló torkaidba, szájaidba repülnek. Tehát, hogy nem azért kapja, és kapjuk mindannyian a lehetőséget az életünkben, hogy megtartsuk magunknak. És ez nem egy sima altruizmus vagy emberben, egyszerűen nem, ha igaz lélek vagy, nem bírod ki, hogy a másik embernek ne add át a térképet. Hát nem lehet nézni. Egy Krisztusnak semmi oka nem lett volna arra, hogy cselekedjen. Egy Buddhának semmi oka nem lett volna arra, hogy cselekedjen. Krisna azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy arra sincs okom, hogy cselekedjek, arra sincs okom, hogy ne cselekedjek. De ha én nem végeznék munkát, romba dőlne az egész világ. Évekig nem értettem ezt. Egyszerűbb szavakkal, Ha nem szeretne tevékenyen egy felsőbb szint bennünket, mi lenne a fejlődés alapja? Úgyhogy pont az a furcsa dolog, hogy nem akarsz visszavonulni a szeretetből, hogyha valamit egyszer az abszolút adott ebből. Egyetlen cseppet. hogy az ember meg akarja osztani, ezen az úton nincs irítség meg ilyen, hogy mondják, hát a mennyországra nem teszik ki, hogy megtelt. Tehát különben nem a végtelenről beszélünk, nem? Hogyha az is egy olyan dimenzió, mint egy stadion, hogy nincs több tágas hely a többinek, akkor valami nagy baj van. Tehát úgy irigykedni, hogy nem mondom el a másiknak, mert nehogy megvilágosodjon, vagy valami. Hát ez valami ilyetetlen. Tehát egészen még a nagyon zárkózott, és még gátlásos emberek is elkezdenek beszélni, mert érzik, hogy ezt meg kell tenni. Tehát és egyáltalán nem hiúságból vagy becsvágyból, rádöbbennek arra, hogy tényleg nem tarthatják meg maguknak. Egyszerűen ez minden testvérünknek jár. Úgyhogy ez egy döntő dolog. Az idő, amiről beszélünk, egy a szanszkrit nyelven kála vagy mahákála, innen jön a mahákáli szó, hogyha hallotta valaki Síva hitvesének a nevét, ugye mahákála az hatalmas időt jelent, vagy örök időt, ami az emberi elme számára három dimenzióra törik, ugye ez a múlt, a jelen és a jövő. Akit és érdemes ezen elgondolkozni, aki zömmel a múlt jellemez, az depresszióra hajlik, hogyha átváltunk kicsit a modern lélektannak a fogalmaira. Tehát aki mindig a múltban él, az előbb-időbb egyre vaskosabb depresszióba sodródik, mindig azt gondolja, hogy a múltban olyan hibákat vétett, vagy olyan esélyeket hagyott ki, melyek okául szolgálnak annak, hogy most boldogtalan. Ez életveszélyes. Ugye, hogy melyik rajzfilm, a Mézga családban van, miért nem Hufnagel Pistihez mentem feleségül. Tehát vigyázzatok, van olyan vers, ami azt mondja, hogy egy brahmana sohasem emlékezik. Eleinte ezt sem értettem, hogy mit akar ez mondani. És ugye a brahmana, az a brahman gyána szóból tevődik össze, aki ismeri az abszolútat. Gyána tudás, ismeret, brahman meg az abszolút igazság. Mivel az meg a jelenben van, később fogtam fel, teljesen szükségtelen a múlton merengeni, vagy azon siránkozni, hogy minden mozzanat a múltban, ami történt, azért van, hogy egy napon megvilágosodj el. Az egy hasznos dolog. Azt nem érdemes már minősíteni, hogy boldog voltál, vagy boldogtalan voltál. Így kellett történnie azért, hogy ma az az ember legyél, aki felkészül arra, hogy dimenziót vált. Van a másik hiba, hogy a jövőben él az elménk, vagy az értelmünk. Az ilyen emberekre az állandó tervezgetés a jellemző. Ugye, mintha azt mondanám mindig valaki, hogy na, most ugyan pocsékul élünk, de kihúzzák az ötös lottómat, és akkor megváltoztatom. Tehát a matematikailag ki lehet számolni, hogy mennyire hatékony az ilyen életterv. De az emberek többnyire így, nem? Mindenki tölt. Bevallom, 2 milliárdnál már én is kitöltöm, mert hát ha a Brahman nekem akarja adni, csak nem tudok róla. Soha nem érdekelt a lottó, de múltkor állok sorba a pénztárnál, szembe a lottózó, ki van írva, 2 milliárd 65 millió forint. Mondom, hát ennyire szerény nem vagyok. Hát ezt már csak nem hagyom ott. De hát persze mondanom se kell, hogy... Szóval ez így humorból, mert egyébként Isten kísértés, hogy az ember nem magában és a saját szorgalmában bízik, hanem ilyen dolgokba. Sajnos a skizofréniára jellemző, hogy valaki mindig a jövőben van. A tervezgetés, a megűrlés biztos kezdete. Állandóan sosem fog nyugalmat elérni, hamarabb tervezi az új 10 dolgot, mint miatt az első megvalósulna, tehát így is nagyon komoly csapdákat állíthatunk magunknak. Tehát nem akarok egész nap pszichológizálni, de tényleg egyetlen nyugalmas és békés állapot van, hogy az van, ami van. A jelenben élni, mindent beleadni, úgy hívják ezt, hogy szvadarma. A személyes életünkben, a kötelességünkben megállni a helyünket, és arra koncentrálni, ami most van. Ugye, hogy van, a múlt nincs, a jövő még nincs, egyetlen valóságunk a jelen. És aki ezt megérti, ez a lélek ideje. Az itt és mostban, ez nem egy szlogen vagy valami, a nyugalomnak az az alapja, hogy most mindig azzal. Eckhart mestert nem tudom, hogy olvastátok-e. Ugye megkérdezték tőle, hogy ki a legfontosabb ember, mi a legfontosabb időpont, és mi a legfontosabb tennivaló. Tehát nem csak kereten vagy a jógában vannak nagy tanítások, ezt ismerjük-e alázattal, és azt mondta, hogy a legfontosabb ember mindig az, akivel szemben állok, a legfontosabb időpont mindig a jelen, és a legfontosabb tennivaló az mindig a szeretet. Ez az ember nyilvánvalóan megvilágosodott volt, mert erről van szó. Tehát ennél jobban ezt nem lehet megfogalmazni, hogy valaki ide eljut. Tehát ez egy fantasztikus állapot. Nos, tehát ha tovább haladunk, azért kell megnyilvánulnia az időnek, hogy az illúziónk megvalósuljon. Most emelünk kicsit a szinten, azért, mert ha ezt megértjük, az időre azért van szükség, hogy fizikai testben élve gyönyör élményben legyen részünk. Ha nem volna idő, akkor nem tudna megvalósulni az az érzet, hogy mi valamit élvezünk, vagy valamire vágyunk. Ez követhető így? Az örökké valóságban a gyönyör is konstans, tehát állandó. Tehát a szacsit ánanda, az örök lét, a tudatosság és az üdvösség állapota egyben igaz, és mindig így van. Amikor az illúzió világába kerülünk, az nem oltja ki a gyönyör iránti vágyunkat, hanem igazából az mindig bennünk van. Ahhoz azonban, hogy időnként megvalósuljon, az időnek át kell alakulnia, mint egy dimenziónak, amiben a gyönyörérzet megvalósul. Különben nem tudnánk vágyakozni. Ez érthető így? Tehát a vágy azt jelenti, hogy a sóvárgástól eljutni a beteljesedésig, és ahhoz, hogy ez az anyagban megvalósuljon, szükség van az anyagi időre, múltra, jelenre és jövőre. Tehát vágy megvalósul a jelenben, de miért? Csak azért, hogy holnap még éhesebbek legyünk, és akkor még enyhébb dolgot választottunk, hogy a halálra eszi magát az ember, és azt gondolja, hogy az életben többet nem akar ebédelni ebben a születésben már legalábbis, és mit ad Isten, olyan jó ízűen vacsorázik 4 órával később, mint ami se történt volna. Tehát ez egészen félelmetes. Nos, ha még tovább haladunk, akkor egyébként a magyar szóval érthető, bármilyen furcsa, ez egy másik előadás témája lenne, hogy honnan ered a szanszkrit nyelv, majd Pesten beszélünk is róla hamarosan, de úgy hívják, hogy guna vagy gúnák, ugye a ruházat vagy öltözet szanszkrit nyelven, magyarul azt mondjuk, hogy gúnya, ha valaki még ismeri ezt a szót. Tehát az időn belül megjelenik 3 minőség. Vallásos fordításban inkább kötőerőt mondanak, de mi ne ezt a megközelítést használjuk, mert guna szó szerint azt jelenti, hogy öltözet vagy minőség vagy jellemző, és nem azt jelenti, hogy kötőerő. Mint ahogy a szatva sem jóságot jelent, hanem ragyogást és fényt. Tehát ez a 3 minőség megjelenik az anyagi teremtésben, amit úgy hívunk, hogy guna, és ez döntően befolyásolja az összes élőlény, nem csak az ember, hanem valamennyi létezőnek a helyzetét az univerzumon, a teremtett világon belül. Az első, ami megnyilvánul, az a szatva, amit Bengáliában következetesen jóságnak folytanak, de ez nem jó, mert azt hinnénk, hogy altruizmusról vagy vallásról van szó. Nem, a jóság az azt jelenti, hogy a totális transzcendencia, tehát az örök abszolútnak a legmagasabb rendű érzékelhető vagy tapasztalható természete, ami a fény. Már éppen mondtam utolsó mesternek, hogyha még egyszer a Földre kell születnem, akkor tegyem már lehetővé, hogy fizikusnak szülessek, mert egyre bonyolultabb ez az egész, és költőnek készültem, de a fizika többet segítene. Tehát ezért a szatva tényleg azt jelenti, hogy ragyogás, sugárzás, fényesség, azt jelenti, hogy az abszolútum felé közeledve, hogyha innen megyünk a felé, minden fejlődő lény, akinek valaha életében meditatív tapasztalata volt, az határtalan fényt és gyönyört élvez. Bárcsak mindenki föltehetné a kezét, hogy volt valami hasonlóban része, vagy legalább villanásszerűen része. Tehát voltak éppen a szatva természet, vagy szatva guna, az azt jelenti, hogy közeledünk a valóságához, és elértük az örök ragyogást. Remélem, hogy ismerős ez a szó. Az örök ragyogás, vagy szatva, az a biztos jele annak, hogy valaki a transzcendencia felé tart. Ez az a hófehér vakítófény, amit a 3. szemünkben tapasztalunk, amikor a meditáció komolyan előre halad. Ez nem egy ábránd, vagy az elmének, vagy az agynak valami furcsa akármilyen, hanem a teremtés legkifinomultabb síkjának az észlelése. Tulajdonképpen elérünk, ha már ilyen szavakat használunk, ez is értelmezhetetlen egy felsőbb szinten, az anyagi és az örökké való határáig. Tehát ez a sugárzás vagy szatva, ez nem más, mint a határvonala az abszolútumnak és a relatív világnak. Ez követhető így? Amikor valaki meditál, vagy olyan dolgokkal foglalkozunk, mint mi, arra mondják azt a jógik, vagy a védikus kultúra mesterei, vagy a bengáli vajsnava mesterek, hogy szatvikus a természete. És valóban igaz, hogy jóságos, ez egy későbbi jelző volt, hiszen mindenki, aki meditál, vagy lelki kultúrával foglalkozik, az telítődik ezzel a fénnyel egyébként akkor is, ha nem látja. Ha valaki látná a tiszta szívű emberek auráját, az itt fölállna, az meg tudna erősíteni, hogy ő tisztán látja, hogy micsoda, mennyire más fénypásztákból áll annak az embernek a finom fizikai teste, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, mint aki durva anyagi dolgokkal foglalkozik. Tehát szó szerint igaz, hogy ha valakire azt mondjuk, hogy szatvikus vagy ragyogó, akkor igaz, hogy az egész finom fizikai lénye szinte így tolja maga előtt az energiáját. Nem? Hát mindig el szoktam mesélni, tavaly is elmondtam, elnézést, akik már hallották, hogy utoljára, amikor az idős tanárunkkal társulhattunk, ugye hát a 80-as éveiben volt, és hát nem kímélte magát testi értelemben, hát röviden már ilyen, ugye ilyen olyan készülék volt az orrában, ami egyáltalán lehetővé tette a légzést. Tehát alig bírt beszélni, és mondta, hogy nagyon leckét már nem tud tartani. De szívesen kiül a magyar tanítványai közé, és akkor ott ült egy fotelban, és csak ültünk órákig körülötte, és egyszerűen fantasztikus harmóniát és energiát élvezhettünk és részesültünk benne, holott tényleg nem tudott beszélni. Egyszerűen majd kitolt bennünket a szobából. Még egyszer rendbe rakott. Szóval nagyon-nagyon finom dolgok ezek a hagyal. Értelemszerűen nem a középső energiáról kéne beszélni. Mindig azt tudod, hogy szatva, rajasz és tamasz, de nem jó a sorrend. Mert a szatvának az ellentéte a tamasz, és nem a rajasz. Tehát majd mindjárt beszélünk a rajaszról is. Ugyanis a tamasz tényleg azt jelenti, hogy sötétség. Egyébként nem tudatlanság, mert az az avidja. A tamasz árnyék, vagy sötétség, vagy kételkedés. Emlékeztek a kereszténységbe, hogy hogy hívják az apostolt, aki kételkedik? Ugye a Tamás, a szanszkritul azt jelenti kételkedni, és a Tamás evangélium szanszkrit nyelven maradt fent, ugye a Magyarország harmadik szemmel című könyvben le is fordítottuk, mert 70-valahány verszak maradt fent. Az a Toma párban, mert Indiában tanított Tamás, ahol Krisztus a gyerekkorát töltötte. Srinagarban és Chennaiban volt a Tamás apostolnak a főhadiszállása, illetve időnként Szíriában tanított, és hát tőle származik a később Maniról Manicheusnak elnevezett kereszténység. Egészen más evangélium, mint ami fennmaradt. Talán a Jánosé még hasonlít, de a három szinoptikus, a Máté, Márk és Lukács, az semmilyen kapcsolatban nincs Jánossal. Ott még talán valami, de hát a Tamás apostol tanítás az olyan szinten tér el, hogy azonnal apokriffá tették. Tehát úgy kirakták a nikai vagy nicsai zsinaton, hogy írmagja nem maradhatott. Na, most nem erről fogunk beszélni, de döntően még Tamás nevében is benne van, hogy a tamáskodni, kételkedni. Vagyis a sötétség az azt jelenti, hogy nem a természetes önvaló vagy lélek nézőpontjából észlelni a valóságot, hanem az árnyékvilágban, a sötétségben, a tudatlanság, az avidjá dimenziójában a nevek és formák kavalkádját valóságnak gondolni. Igen ám, de ettől még nem indul meg a mozgás. Tehát maga a pulzáló létezés az anyagi teremtésben, tehát egy harmadik erőnek is be kell lépnie a kettő közé. Tehát a ragyogás, a fény és a sötétség vagy árnyék. Egyik ősi vallásunkban, az ősi pártus hitben mindenki iráninak hiszi, holott Zarathustra az a pártus birodalom bukásakor tevékenykedett. Az Ahrimán szóban az ármány szavunk van benne. A sötétség, ugye ott az ősdualitásnak nem csak Indiában maradt fent a vallása, tehát röviden a fény és az árnyék közé hiányzik valami. Mi lehet ez? A mozgás. Tehát a rajasz vagy a szenvedély az a mozgás képessége, hogy a vágyunk megvalósuljon. Ugye egyébként nagyon sok lény, ha megnézzük az anyagi világban, például a növények, a fák, még a mozgás képességével sem rendelkeznek. Tehát aki nem rendelkezik a mozgás képességével, az nem éri el a gyönyört semmilyen formában. Tehát ahhoz, hogy valamilyen örömben legyen részünk, ahhoz el kell jutnunk A pontból B pontba. Tehát a mozgás, a rajasz, a szenvedély okozza, hogy valamilyen formában elérjük a vágyainkat. Ezért önmagában a mozgás az nem bűnös. Tehát néha a vallásban félreértik, és azt mondják egy emberre, hogy szenvedélyes. Ez erkölcsileg igaz, csak a gunák szempontjából nem, mert önmagában csak energiát jelent a szenvedély vagy rajasz, és nem erkölcsi helyzetet vagy szituációt, hanem azt jelenti, hogy mozoghatok lefelé, tehát a sötétség birodalmába, a keresztények használják az elkárhozás, az alacsony rendű létformák irányába, de mozoghatok fölfelé is az isteni szolgálat útján például, ahol a tudatom minőségi dimenziót válthat. Tény azonban, hogyha valakit elborítanak az anyagi vágyak, akkor furcsán kezd működni a mozgás, ez a nyugati embernek a sorsa, és mit tapasztal, mert ne felejtsük el, az időről kezdtünk el még beszélni, mindene van az életben, csak milyen nincs a modern embernek ideje. Értitek a csapdát? Annyira sűrű és sok a vágy, hogy annak azonnali visszahatása, hogy az állandó mozgás és loholás miatt nincs ideje. Nem? Hát 200-zal megyünk az autópályán, de nem tudjuk leírni, hogy milyen volt a táj. Nem félelmetes? A világ legszebb részei között autózhatunk, de azt látjuk, hogy ilyen vaslemezek, és oda lehet érni, de elmész Budapesttől Párizsba, hogy nem láttál már csak szürke acélkorlátokat. És hihetetlenül életben nagyon gyorsan mész meg akármi, de nem láttál az életből semmit. Ennél még a repülő is jobb, ha nincs felhő. Vagy kivéve, ha Amerikában repülsz, és 8 órán át nézed a habokat. Először még élvezed az első 20 percben, de 8 órája az Atlanti óceánban. Hát az nem valami szórakoztató. Szóval egészen félelmetes, hogy a technológiánk, tehát a szenvedélyes mozgás megfoszt minket az élménytől. Tehát nem élvezünk benne semmit. Tehát nagyon érdekes, hogyha ezt nézzük. Nos, mindez az isteni tervben vagy kozmikus értelemben helyezkedik el. Jöjjön a következő kép. Amikor azt mondjuk, hogy jó, de hát mit keres itt az ember az anyagi világban, vagy mi okozza a világba lépését, erre használják a hinduk ezt a kifejezést, hogy karma. Nincs két egyforma múlt, nincs két egyforma jellem, ezért valamennyien a saját vágyainkkal és tartozásainkkal lépünk ebbe a dimenzióba. Ezt hívják karmának. Meg fogjuk kapni, ami jár. A rosszat is, meg a jót is. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy csak rosszat, vagy csak jót, viszont egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Egy bizonyos idő múlva rájössz arra, hogy a jó is rossz. Tudnék, meg kell születni a jó miatt is. Ez követhető így? Ha valakinek az a karmája, hogy milliárdos legyen, vagy gyönyörű legyen, vagy nagyon értitek, mire gondolok, akkor is ide kell jönnie. Tehát idő múlva rájönnek az öregebb lelkek, hogy jónak lenni is kicsit fura. Tehát a vallásos ember ugyanis jön újra, mindig kifinomult értelmiségi művész, vagy valami hasonló ember lesz, viszonylag kevés problémával, egészséges testtel, kellemes család élettel, stb. De mit nem tud megoldani? A halált. Hát a Judittal voltunk Eszterházán, és ott volt kiállítva a levele az utolsó hercegnőnek, nagyon korán elhalt, súlyos beteg lett, és félelmetesen olvastuk a gyönyörű, nagyon szép kézírással írt, és a levél szinte zokogott, hogy itt hagyni ezt a kertet, és akkor a végén, hogy a kedvenc fám alá temess el. Tehát megszakadt az ember szíve, hogy még nehezebb volt meghalni, mint egy kunyhóból. Érthető, amit, hogy űrületes fájdalom, 40-valahány évesen meghalni 200 szobából, 50 hektáros kertből, 60 méter magas fák, saját tavak, mókuskák. Egy csupa szív, tiszta szívű nő volt. De az embernek remeg a szíve, hogy arra gondol, őrült nehezen hagyta itt ezt. Ugye? Tehát ezért azt mondják a bölcsek, hogy úgy kéne élni, hogy fölfogjuk, hogy egy magasabb nézőpontból az úgynevezett kellemes vagy kifinomult élet is veszélyes, mert a mulandósághoz köt. Tehát a továbbiakban azzal kell foglalkoznunk, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy se rossz karma, se jó karma ne keletkezzen. Emlékeztek, ha más nem, akkor a gyerekeink olvasókönyvében Örök Zöld, a Mátyás király és az okoslány című mese. Emlékszik még rá valaki, hogy azt parancsolja a király az okoslánynak, hogy jöjjön hozzá gyalog is, hogy van gyalog is, meg nem is, legyen rajta ruha igenis, meg nem is, és hogy van hozzon ajándékot igenis, meg nem is. És akkor a kislány aztán felül egy csacsira, nem, de egy lábával hajtja magát a földön, betekeri magát egy halászhálóba, és kalickába hoz egy galambot, de mivel nyitva van az ajtaja, amire a király átvenni az ajándékot, elrepül. Hát azért mesélem ezt, mert így élünk mi is. Egy külső szemlélő azt hiszi, hogy pont úgy élsz, mint a világi emberek. De valójában tudsz valamit, hogy jelen vagy ebben az egészben, de te teljesen másként vagy jelen, és tegnap esteről sokat beszéltünk, ez a tanúállapot. Hát pontosan tudnod kell, hogy mit, miért, milyen vágyal betöltekezve hajtasz végre. Jöhet a következő kép. Ugye itt az idő és tér témakörét boncolgatjuk. Most az előbb mondtam, hogy mahattatva, ugye a kozmikus teremtésnek az intellektuális alapja. Ugyanígy a mi életünknek, az emberi életnek is van egy alapja, amit úgy hívunk, hogy átmatatva, az önvalónak az igazsága, hatalmas igazsága. Tudnélik, az ember a mikrokozmosz, a hatalmas univerzum pedig a makrokozmosz. Ezért, ha valaki szeretné megismerni a teremtést, bármilyen furcsa, az kezdje nyugodtan azzal, hogy saját magát ismeri meg. Miért? Mert a teremtésnek is van egy lelke, ezt hívjuk régi magyar nyelvünkön őstennek, ugye őstevőnek, Istennek, aki a teremtést mozgatja, mint hatalmas kozmikus testet, ezek persze szimbólumok, de ezt valahogy így lehet megközelíteni, és ehhez hasonlóan az embernek is van egy önvalója vagy lelke, aminek a hatalma Az uralma, a képessége az ember nevű lény működésének kiterjesztésére alkalmas. Ez követhető így. Mivel még magunkat sem ismerjük, ezért azt mondja a jóga, hogy hagyjuk a vallásnak azt az ábrándját, hogy ne kiesünk az istenségnek, azt megpróbáljuk megérteni. Próbáljuk meg megérteni azt a cseppjét, aki bennünk foglal helyet. Ugye ezért mondjuk mindig, hogy Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudeva belül lakozó. Mert ha megértjük, hogy a saját lelkünk, az igazi énünk hogyan mozgatja ezt a rendszert, a következő lépcsőfokon fogjuk megérteni, hogy a hatalmas lélek paramátma, ugye, felső lélek, Krisztus nyelvén szent lélek, hogyan mozgatja a saját testét, ami nem más, mint az univerzum. Érthető ez a hasonlat? Tehát a régi mesterek olyan szavakat, fogalmakat kerestek, amivel leírható a kétféle teremtő. Az a lélek, aki az ember nevű lényt kormányozza és formálja, és az a lélek, aki a gigantikus teremtést kormányozza és formálja. Tehát aki önmagát megérti, annak óriási esélye van arra, hogy egy következő lépésben a saját forrását is megérti, és így épülnek egymásra a megvilágosodásnak a rétegei. Tehát azt mondtuk, hogy a tudatunkra ez a három szűrő hat, az idő, a tér és az okság. Ugyanakkor most azt is el kell mondanunk, hogy, hogy a saját önvalónkat, a lelkünket pedig egy négy összetevős mentális rendszer burkolja be, a manasz, ugye az elme, az ahamkára az ego vagy identitás élmény, tehát a személyesség élménye, vagy elkülönült személyesség élménye, a buddhi, az intelligenciánk. Érdekes dolog, hogy a jógában, és ezt mindannyian tapasztalni is fogjuk, óriási különbség van az elme és a buddhi között, és ma ezt teljesen tisztába tesszük. Tudom, hogy sokan ezt már értik, de az volt a terv, hogy mindenki ugyanazon készlettel tudjon tovább lépni, mert valamelyik valószínű holnap belefogunk abba, hogy kicsoda az abszolút, vagy hogyan lehet megközelíteni, milyen irányokban, de ehhez a saját fegyverzetünket meg kell érteni. Tehát elküldünk egy izmos, erős, fiatal férfit a csatába, de nem tanítottuk meg arra, hogy használja a fegyvereit. Értitek a problémát? Fogalma nincs arról, melyik a puska eleje vagy hátulja, abból nagy baj lesz. Tehát először azt kell megérteni, mivel nem szentimentalisták vagy dogmatisták vagyunk, milyen eszközeim vannak nekem, mint embernek arra, hogy a. megértsem, mi az, hogy tudat, kettő. megértsem a saját tudatom forrását, három. az abszolút tudatom abszolút forrását megértsem, hogyha ez követhető. Tehát mindezt nagyon nagy türelemmel saját magunkon keresztül haladva érhetjük el, ezért foglaljuk össze, tehát amikor azt mondjuk, hogy emberi tudat ebben a világban azt elmét, manasz, ego személyiséget, ahamkára, ugye értelmet, buddhi, szépen kiejtve valójában budi, csak nem szeretem magyarul, mert Indiában nem mondanak két D-t, meg H betűt, csak azt mondod, hogy budi, akkor nagyon fura. Tehát például nem buddhizmus, hanem buddhizmus. És nem buddha, hanem buda. Nem véletlenül a magyar ugye, hagyományban Attilának, meg a fővárosunk. De hát ez egy másik előadás lenne megint. Tehát nincs H és nincs két D. Írásban van, kiejtésben nincs. Tehát Budának, néha Buddának, de sosem Buddhának és soha nem buddhizmusnak. Tehát nem buddhizm. Csak a magyarnak nincs szíve azt mondani, hogy budi. Meg ilyen buddhizm. Tehát visszatérve, az utolsó pedig a csitta vagy tudattalan. Tehát ez a négy összetevője van az elmerendszerének. Nos, hát Sankaracharyának van egy nagyszerű mondata. Kevés olyan filozófus van, aki négy szóban ilyen dolgokat le tud írni. Így hangzik. Brahmasatyam jagam mitya, hat szó. Jivo brahmaiva náparaha. Ez egy legendás Sankara mondat. Van, aki imádja, aki megvalósította, azt tudja, hogy így van. Aki közelében van ennek a filozófiának, az is tudja, hogy így van. Aki pedig nem, az gyűlöli ezt a mondatot. Tehát például a klasszikus vallás ellen hat, ugyanis magyarul úgy szól, némileg kibővített folytásban, hogy egyedül Brahman az abszolút igazság vagy a valóság, a teremtett világ teljességében illúzió. A jiva azt jelenti, hogy élő lény, aki bennünk helyet foglal, azonos a Brahmannal. Hát ez a klasszikus vallásokban maga a blaszfémia vagy az istenkáromlás, hiszen hogyha figyeltek, Sankaracharya nem kevesebbet mer kimondani, nyilván már művelt tanítványainak mondta, azt állítja, hogy a bennünk lévő lélek, az tulajdonképpen nem különbözik az istenitől vagy az istentől. Hát az félelmetes. Ugye eddig azt hallottuk, hogy elesettek, átkozottak, Ádám, Éva, emlékeztek. Erre jön egy mester, aki nem kevesebbet állít, hogy lehet, hogy most van, aki szenved, vagy akár nyomorultul érezheti magát a teremtésben vagy a világban, de döntően tudnunk kell, hogy teljes egészében az anyagi teremtés voltaképpen egy brahmanra vetített, az abszolútra vetített illúzió. Tulajdonképpen a szatvát úgy kell elképzelni, mint egy gigantikus mozivásznat, vagy egy óriási képernyőt. Majd hamarosan tárgyaljuk, hogy hogy alakul ki. Amin az ideiglenes evilági tudat számára izgalmas dolgok, megkívánható dolgok peregnek. Ebben a hasonlatban mondja Shankaracharya, hogy ballagunk hazafelé az úton, távolról kígyót vélünk látni, egy kobra kígyót, amitől megijedünk, de amikor közelérünk hozzá, kiderül, hogy csak egy összetekert kötélcsomó volt. Így folytatódik ez a tanítás ebben a verszakban. Tehát rendkívül érdekes dolog, mit is tudtunk meg, hogy a bennünk lévő lélek brahman vagy abszolút természetű. Vagyis, hogyha meg tudjuk közelíteni, és a mai maradék időt arra szánjuk, hogy hogyan, ha meg tudjuk magukban közelíteni az önvalót, az átmant vagy lelket, az azt jelenti, hogy hibátlan fogalmat alkotunk az abszolútról. Tulajdonképpen ezzel felkészültünk arra, és ez ijeszt, amit most mondok, akik másban gondolkoztak, itt felkészülünk arra, hogy magunk is abszolúttá váljunk. A jóga szempontjából miért lenne ez furcsa? Hiszen valahonnan jönnünk kellett. Egy aranyos, 18 éves voltam, amikor kibuktattam egy szerzetes atyát, egy keresztelőn, aki a sátáról tömte a gyerekek fejét, akik meg frász kaptak, leharapták a kakaós bögre szélét ilyettükbe, és akkor végig gondoltam, hogy csak szót kérek. Aztán mondtam az atyának, hogy hát mi a helyzet a sátánnal, mert azt mondtad a gyerekeknek, hogy mindent Isten teremtett, ebben a világban nincsen semmi más, csak az, ami az Úr által jött létre, de hát itt van ez a probléma, hogy közben meg a sátánnal riogatod őket. Ugyan mondd már el, hogy a sátán honnan jött. Hát azt nem tudott mit csinálni, mert az előbb állította, hogy minden az abszolútból érkezik. Tehát ez el kellett volna ismernie, hogy a sátán is. Különben, ha a sátán kihívója a Krisztusnak vagy Istennek, akkor azzal elismeri, hogy maradtunk a dualitás világába. Érthető ez? Tehát, hogyha birokra tud kelni Krisztussal, vagy a legfelsőbb úrral, tehát az atyával, keresztény nyelven a sátán, az azt jelenti, hogy nincsen csak poláris világ. Akkor ezek szerint örök kettőség van. Ha elismerjük az egységet, amit Brahmannak hívunk szanszkrit nyelven, akkor meg kéne birkózni a sátán problémájával, hogy honnan jön a gonosz, de kimerni azt mondani, hogy az Istentől. Hát ilyen nincs ember, aki ezt kimeri mondani, holott így van. Csak ez a tamasz vagy sötétség. Tehát a feketén a fehér jobban látszik, szükség van az árnyékra ahhoz, hogy megkívánjuk a fehéret, a tisztát, a világosat ilyen értelemben. Tehát az eredeti természetünk voltak éppen az a brahman természet, amiért itt ülünk ebben a szobában, az is ebből származik. Van ennek egy tünete a lelkünkben. Itt most mentális értelemben mondom ezt. Méghozzá az elfolythatatlan üdvhajlam. Szerintem ebben és másban is biztos, hogy egyek vagyunk. Egyszerűen lehet, hogy a többségünk, aki itt ül, és azok is, akik már jó pár évtizedet éltek, pontosan tudják, hogy eszmélésük percétől kezdve, mintha dolgozna bennük valami, ami nem hagyja őket békén, egy állandó keresésre, kutatásra ösztönzi, lelkesíti és küldi őket, ezek az öreg lelkek szimptomái semmi nem elégíti ki, mindig újabb és újabb szellemi megismerés felé megy, és erre mondják az Upanishádok, hogy ez a biztos jel annak, hogy a léleknek elege van az a tudatlanságból, az avidjából, az árnyékból, keresi az igaz valóját, és mindent lehánt magáról, ami tévképzett, ami más. És ezek az emberek érnek célba. Ugye, hogy mondja a magyar, nem ihatok másból, csak tiszta forrásból. Tehát egyszer eleged van. Nem moralizál az ember, meg nem vallásokat keres. Olyan jó értelemben vett szenvedéllyel keresi az igazat, a végső megnyugvást, a végső vagy örökké való tapasztalást, hogy ez jellemzi a célba érkezőket, és ezt hívják úgy, hogy az ánanda iránti vágy, az üdvhajlam, hogy akár mi veszi körül, akkor is újrakezdi, fölépül a nagyobb csapásokból is, és megy, és kutatja, és keresi, és nem elégszik meg semmi mással. Tehát miért beszéltem erről? Mert akármi történik velünk, lehetetlen, hogy az ember feladja ezt a fajta lelki vágyakozását, vagy törekvését. Nos, jöjjön a következő kép. Egy borzasztó egyszerű kis képet láttok, ha fogalmat akarunk alkotni az anyagi térről, és a kettősséget meg akarjuk érteni rajta keresztül, akkor elég csak egyszerűen húzni két vonalat egy lapra, és abban a pillanatban ott van a behatárolt tér. Ha csak egy vonalat húzunk, vagy egyet se, akkor marad a végtelen. Tehát mindig szükség van a kettősséghez ahhoz, a dualitáshoz ahhoz, hogy egy zárt anyagi dimenzióban találjuk magunkat. Jöjjön a következő kép. Így aztán a legősibb filozófiai rendszer, a Sankhya Yoga úgy írja le a teremtés valóságát, mint ami két tényezőből áll, ugye tudatból, ez a purusa, és anyagból, ez pedig a prakriti, erről már beszélgettünk. Ugye az egyik, az tulajdonságokkal bíró, a prakriti, azt úgy hívjuk, hogy szaguna. Ugye guna azt jelenti, hogy minőség, vagy tulajdonság, vagy jellemző. Erről beszéltünk a Sattva Rajas Tamas témájában ezzel kapcsolatban. Tehát az anyagnak mindig van tulajdonsága. Az illúzióban lévő ember mindig különbözőségeket észlel. Megkívánható, vagy elutasítandó dolgokat észlel. Míg a purusa, a tisztán lelki dimenzió, az nirguna, vagyis tulajdonságok nélküli teljesen tiszta transzcendencia vagy tudatosság. Ennek ellenére, ha meg akarjuk fogalmazni, hogy mi az anyagi teremtésnek a lényege, azt meg tudjuk tenni egy mondattal is, tehát hazamegyünk, és a fiunk vagy a lányunk megkérdezi, hogy mi a teremtésnek a lényege, van erre válasz. Az nem bonyolult, az mindig a tudat, a purusa, és az anyag a prakriti egyesülése. Nem találkozása, hanem egyesülése, az más. Tehát azért is ábrázoljuk így, ez Arthanár Isvara, ugye magyarra folyt a félig úr, félig nő, tehát azt jelenti, hogy a Sívát és a Párját szokták így szobor és festmény formájában ábrázolni, hogy egyik fele egy gyönyörű istennő, a másik fele pedig egy istenség, ami szimbóluma annak, hogy tulajdonképpen ez az anyagi teremtés, vagy ez az ember is. Mindig a tudat és az anyag találkozása. Nos, nagyon érdekes, hogy ez a tudat, amit úgy hívunk, hogy purusa, ez végül egy szállító eszközt kell, hogy találjon magának az anyagi teremtésben, és ezt a szállító eszközt hívjuk úgy, hogy elme. Hogy ne a levegőbe lebegjenek a dolgok, ahhoz, hogy az anyagi dimenzióban a tudat, a lélek valamilyen formában meg tudja kezdeni az útját, ahhoz egy szállító eszközt kell találnia magának. És ez a szállító eszköz nem más, mint a finom fizikai elme vagy manasz. Érthető ez? Mintegy, majd mindjárt tárgyaljuk a részleteit, és úgy fogunk kimenni, ígérem a teremből, hogy ezt mindenki megérti. Tudnék, nem tudjuk, hogy miért meditálunk, vagy mit akarunk megtisztítani, ha nem értjük ezt a rendszert. Tehát jön a lélek, és azt mondjuk, hogy elfogadja az anyagot. Nem tudja elfogadni az anyagot közvetítő közeg nélkül, mert a tudatnak, mivel nincsen fizikailag mérhető tömege, csak energiája van és tudatossága van, voltaképpen még ha felismerülne vele szemben, az anyag keresztül libegne rajta. De egyszerűen, mivel nem anyagi természetű, nem tud kötést létrehozni az anyaggal. Világos, hogy a legdurvább és a legfinomabb között valaminek ki kell alakulnia. Együtt vagyunk ebben? És ez lesz a manasz. Egyszerű magyar nyelven lélek azt jelenti transzcendencia, test azt jelenti, amit jelent anyag. Az elme az nem az agyverő, hanem az asztráltestünk. Ez követhető így? Maga a finom fizikai test, a manasz vagy elme teszi lehetővé, hogy a lélek és a test között kapcsolat jöjjön létre. Aki ezt megérti, az föl tudja fogni, hogy nem a testtel kell moralizálni. Hiába akarod erőnek erejével, például vallásosan különböző parancsok alapján a testet visszavenni az érzékkielégítésből, a test olyan, mint a kutyánk, nem? Meglátja a kolbászt az asztalon, nem érdekli, hogy a nagypapáé. Hát így van, belerúghatsz. Egyszer akármit csinálsz, a döntő pillanatban mit fog csinálni, úgy ellopja, mint az állat, mert az is. Tehát aki ezt nem érti, hogy a testet hiába akarja erőnek erejével visszacibálni az érzéktárgyakról, annak az a természete, állati természete van. Hát nem tudod elmagyarázni ékes magyar nyelven a macskádnak, hogy ne ugorjon két lábbal a tejbe, legfeljebb felforralod, és akkor majd megtanulja. Ugye? Kell a szenvedés ahhoz, hogy ne tegye meg. Tehát föl kell fognunk, nagyon döntő dolog, hogy a fejlődés tudati természetű is, és persze tisztán tartjuk a testet, de rá kell döbbenni, hogy egy más dimenzióban keletkeznek a vágyak. vagy élnek a problémák, és ez a finom fizikai test, vagy manasz, a tudatnak a szállító eszköze, és egyben az anyaghoz kapcsolója. Ez érthető így? Ezért a védikus kultúra azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megértsük ezt a kapcsolatot a lélek és a test között, ami maga a finom fizikai test, vagy a manasz, vagy elme. És aki ezt meg tudja tisztítani, ezt az alacsonyabb rendű énséget, az képes arra, hogy megszakítsa a kontaktust anyag és lélek között, és újra visszatérjen a saját dimenziójába. Most még nagyon egyszerű szavakkal írtam le, de ez így követhető? Ezért van az, hogy nagyon sokat foglalkozunk az elmével, hogy megértsük. Ugye a Bhagavad Gita azt mondja, a nem fegyelmezett elme halálos ellenség, vagy a legnagyobb ellenség, többféle fordítás van, míg a fegyelmezett a legjobb barát. Tehát én mehetek fürdőbe, masszázsra, pedikűr, manükűr, mindent fényesíthetem a testem, ahogy akarom. Egyébként az európai kultúrában ez is fantasztikus, hogy óriási body knowledge van, ugye ilyen különböző jumping termek, meg mindenki gyúr, meg hasonló, ami nagyon jó, mert legalább egészségcentrikus világ van. De igazából egészen kevés olyan szalon van, ahol a spiritualitásra gyúrnak. Ugye? Tehát érthető a különbség, hogy annyira testnek hiszi magát mindenki, annyira azt hiszi, hogy az a döntő. Egyébként jogos a testtel foglalkozni, mert kell az az eszköz, ami, hogy egészséges és erős legyen, hogy a megvilágosodásig szolgáljon bennünket. De nincs a nyugaton kultúrája annak, hogy igazából a finom fizikai test gyúrása lenne a poén. Miért? Mert a test automatikusan követi a gondolatokat és a vágyakat. Ez követhető így? Ha rendben van az elme, rendben van a test. Ha nincs rendben az elme, komoly orvosok, ha vannak köztünk, és tudom, hogy vannak, akik tapasztaltak sok mindent a szakmában, nem csak azért mondják, mert olvasták, pontosan tudják, ma már nem kérdés, hogy az emóciók, a szomorúság, a bánat, a depresszió milyen betegséget okoz. A szívroham, az agyvérzés, a daganatok egyre komolyabban figyelnek oda arra, hogy hiába adja a vegyszereket, meg hasonló, valaki halni akar, halni fog. Hát ha nem tudjuk megváltani, ki is adtunk a Judittal egy könyvet erről, hogy vigyázz, miért imádkozol, mert megkapod. És ezt egy olyan sebész írta, aki csak rákos betegekkel foglalkozik, és képzeljétek, hogy kidobták a chicagói kórházból a férfit, mert elkezdtek felépülni műtét nélkül a betegei, vagy nagyon-nagyon komoly műtétekből, ahol azt mondják, hogy kimutathatatlan esély. És azt csinálta, hogy ez mély Isten hívő ember, fogta a beteg kezét, és őszintén megmondta neki, akar élni, akar tenni ezért, hajlandó fölfogni, hogy honnan ez a búskomorság. Meg tudja tenni, hogy másként látja önmagát és az életet. Erre gyógyulni kezdtek az emberek. Végül azt mondták, hogy ilyen nincs, rontja a statisztikánkat, le van írva a könyv, és kirakták a pacákot a sebészetről, egy hatalmas klinikáról, mert szorongott a hagyományos, egyébként lelkiismeretes orvosi kar, hogy ők, mivel nem foglalkoztak lelki kultúrával, náluk pont úgy haltak tovább, mint azelőtt. Tehát azt mondták, hogy ilyen nincs is. Nem félelmetes? És ekkor írt a szomorúságában ez a tudós, hogy vigyázz, miért imádkozol, mert megkapod. És akkor leírt ilyen példákat, hogy bement a beteg, és azt mondta neki az orvos, uram, önnek egy éve van. Meghalt egy év múlva? Meg. Mert azt mondták neki. És ő annyit mondott, hogy akar élni? Azt mondta a beteg, igen. És élt. És hihetetlen dolgokat hurcoltak el, és volt, akinek azt mondta, hogy tudja mit? Beutazta már a világot? Azt mondja, nem, még soha. Azt mondja, mit veszíthet? Mert mondja, hogy hát neki azt mondták, egy éve van. Szálljon fel egy hajóra, járja be a világot, utána is meghalhat. Felszállt a hajóra, bejárt a világot, és elmúlt a daganat. Nem tudom, hogy hoztunk-e belőle, tényleg nem a marketing miatt mondom, de óriási, hogy mit lehet tenni az emberekért, és csak annyit tett még lébőjt kúra ismerős valakinek. Ezért tudjátok, az egyik kedves operai nekes barátomat tavaly is elmeséltem, hogy hát betegeskedett meg minden, azt mondjuk neki Juditta, hogy hát egy kicsit böjtölni kéne. Erre azt mondja, vállalom, de csak altatásban. Hát így nagyon nehéz. Hát az az igazság, hogy egy 3 hetes testtisztítás már önmagában az immunrendszer természetes visszaregenerálódása már lehetővé tenné, hogy új alapokra. Hát köztünk is vannak olyan, az én atyai barátom is, Zsolti bácsi itt ül, és le kéne, hogy boruljak, hogy ő mindig ott ül, én meg itt ülök, de nagyon kérlek benneteket, hogy igaz, hogy hamarosan lesz előadás, hogy bárkinek ilyen jellegű tanulnivalója, gondja, problémája van, én is, mi is hozzáfordulunk, olyan szinten ismeri a lehetőségeket, hogy ezt szeretném is ajánlani, hogy kérdezzétek, keressétek, és aztán úgyis majd tanít bennünket, akkor hallani fogjátok. És még mások is vannak, akik az egészségtan komoly dolgaival, tapasztalataival rendelkeznek, mert azért testünk is van. Tehát jó lenne, ha kiszolgálna bennünket odáig, hogy felszabadulunk. Mert annál borzasztóbb, hogy igazából majdnem célba érünk, és kidalalulunk a paripa, hát az nagyon fog fájni az embernek, hogy hazavágta az egészségét, pedig itt van a cél egyenesben. Elhiszitek, hogy milyen szomorú dolog, hogy érzed, hogy most kezdődne az élet, kezd összeállni benned a valóság, és egyszerűen nem tart ki a test. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges dolog. Nos, jön a következő kép, pont van annyi időnk, hogy nagyon szépen végigvesszük. Tehát azt mondtuk, hogy ez a manasz vagy elme, ez kettős feladatot lát el. Az egyik, hogy szállító eszköze a léleknek, és ezzel az anyaghoz kapcsolja és lehetővé teszi a tapasztalást. Nos, az átmant, az önvalót, a manasz vagy a finom fizikai test, tehát az asztrális testünk segíti abban, hogy meglássa és bármilyen formában észlelje az anyagi világot. Ez érthető így? Ugyanis a teljesen transzcendens önvaló vagy lélek természetéből adódóan semmilyen eszközzel nem rendelkezik, hogy bármilyen formában észlelje az anyagi teremtést. Nem is úgy hívjuk a dzsívát, illetve lelőttem a point, az önvalót. Amikor nem lép az anyagi világban, akkor hívjuk átmannak, és amikor megjelent az anyagi világban, akkor, hogy pontosítsák, hogy ők azt hívják, vagy a bengáli vaisnava mesterek is ezt alkalmazzák, vagy aurobindu, hogy dzsíva átma, dzsívátma egybeolvasva, a dzsíva ugyanis aztán élő lény. Tehát azért hívják élőlény önvalónak, mert már magára öltötte az elmét és a fizikai testet, tehát lényegét tekintve önvaló, helyzetét tekintve azonban be van burkolva anyagi energiával. Most arról fogunk beszélni, hogy hogyan. Látjátok, nem baj, hogy lehet, hogy csak az én látószögemből homályos, de bizonyára látjátok, hogy kering egy külső valami. Ennek a tudatnak, ennek a finom fizikai testnek alapvetően négy rétege van. Ez a manasz, buddhi, amkár és csitta, és erről már beszéltünk. És ennek a manasznak, klasszikusan az elmének van egy olyan feladata is, hogy a teljesen szétszóródó tudatosságunkat egy pontra fókuszálja. Nem azért, mert meg akar világosodni, hanem a vágynak ez a természete. Ha például valaki volt már valaha szerelmes, akkor pontosan tudja, hogy a tömegből kit szeret. Tehát az nem úgy van, hogy az ember szerelmes és szereti egész Amerika női lakosságát, vagy hasonló, hanem pontosan tudja, hogy kit szeret. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vágy és írtózat, ami a manasznak, az elmének a természete, az egyben érthető ez, ugye? Ez egyben azt is jelenti, hogy szelektál, hogy leszűkíti azokat a dolgokat vagy személyeket, akikre az ő figyelme irányul. Mert egyetemesen az átman, mivel Brahman természetű, ő minden pillanatban a teljes világegyetemről tudatos. Ez követ. A Brahman azt jelenti, hogy ő nem szétszórt, hanem ő tökéletes. Az illúzióban, ha szétszórtak vagyunk, az azt jelenti, hogy teljesen tökéletlenek vagyunk. Ugye voltunk kisdiákok, lehet, hogy megkaptuk ezt a mondatot, hogy fiam, te tökéletlen vagy. Hát az ember jóginak készült volna, akkor azt mondta, igaza van, tanárnő. Hát ezen akarok változtatni. Most még tökéletlenek vagyunk, de majd fog ez formálódni. Nagyon érdekes, hogy ha megkérdezné tőlünk valaki, mert igyekszem úgy is beszélni, nagyon szeretném, hogy továbbadjuk a dolgokat, például akik szenvednek, hogy mi az e világhoz kötöttségünk oka, az egyetlen mondat, nagyon rövid, a tisztátalan manasz vagy elme. Ez követhető így? Azért kötődünk az anyagi világhoz, mert össze van szennyezve az asztrálsík. Honnan lehet tudni? Izgatottság, állandó sóvárgás, álmatlanság, újabb és újabb mohóvágyak. Tehát nem is akarom sorolni, egész odáig, hogy az ember már az STK-ban ül, hogy írják föl neki. Nem? Tehát nekem is vannak pszichológus barátaim, mert látom, hogy mi van a recepten. A valeriánával kezdődik, és akkor így mennek tovább. De jó, hogy legalább ilyen dolgok vannak. Igazából gyakorolni kell a lelki kultúrát, az elengedést, és akkor visszatérnek az álmok, a lelki béke, az üldözöttségünk megszűnik. egyszerűen megérti az ember, mint lélek, nem maradhatok le semmiről. Tehát egyszerűen nincs miért kapkodni vagy idegesnek lenni. A krisztusi nyelven azt kéne mondani, hogy értsük meg, hogy szeret az Isten. Egyszerűen szeretve vagyunk, nem kell félni. Tehát megátkozhat valaki, de nem létezik, hogy te kiessél a kegyelemből. Ugye azt mondja a Bhagavad Gita, tekintsenek, idáig nem jutunk el csak jövőre, ez a 18. fejezet, ahol vigasztalja Arjunát, aki ugye tábornok, és hamarosan ölni fog egy csatába. És azt mondja neki, tekintsenek a bűnösök legbűnösebbikének, ha te a szívedben ezt az utat járod, téged mindig szentnek kell tekinteni. Tehát nem egy újrakezdés van, hanem csak újrakezdés van. Mert amíg nem, mert amíg tökéletlenek vagyunk, hibákat fogunk elkövetni. Belátja az ember, újrakezdi, nem keseleg rajta. Hát az anyagi személyiségünk lényege, hogy tévedés illúzióban van. Tehát nem tehetünk más, hogy mindig előről kezdjük. De azt csak képzeljük, hogy előről kezdjük, ezek rá egymásra rakódó értékek. Nos, tehát itt tartunk. Jöjjön a következő kép, ki fog egészülni valamivel. Látjátok, direkt nem rajzoltunk a keréknek tengelyt, mert az lenne az önvaló, de nem a lelked, nem az önvalód mozgatja az ember lényedet ebben a világban, hanem az a négyes, ugye a külső kerékabroncs az maga a férfi vagy női testünk. Ez a négy küllő, ez nem más, mint amit mondtunk az előbb, hogy manasz, csitta, buddhi és ahamkára, tehát elme, értelem, hamis ego és tudattalan. Ez a négy, ez a küllő az, ami hajtja, űzi, folyamatosan mozgásban tartja a fizikai testet. Ezért, ha valaki mechanikusan azt mondja, hogy ő nem hajlandó mozogni, tehát vissza akar vonulni a munkától, meg ilyesmitől, azért nem érti, hogy ez sohasem sikerülhet neki, mert amíg nem békül le, nem nyugszik meg az asztrál teste, addig az űzi hajtja a fizikai testét. Próbálhat ő ülni, meg leül meditálni, és olyan képtelenségeket lát, hogy nem győzök válaszolni a levelekre. Ugye, mert akkor tapasztalják az emberek először, hogy mi van belül, amikor elkezdenek egy komolyabb lélekmunkát, és meg vannak döbbenve. Azért meditáljak, hogy én ilyen dolgokat lássak magamban. És az a szörnyű, hogy azért. Tehát először bizony fogni kell egy nagy, hogy mondják, szívlapát, amivel a gőzmozdonyt nyomta. Fogni kell egy borzasztó lapátot, és tetszik vagy nem, ki kell dobálni azt a rengeteg mocskot, amiben a gigantikus tudattalan medencéjében van. Tehát sajnos azért bánjunk csinyán azzal, reggel sem két órát meditáltunk meg hasonló. Ugye, hogy mondta Gurudev, don't quantity, just quality. A kevesebb, intenzív dolgokkal, mert meg fogjátok látni, hogy tolja kifelé a szennyet. Igen ám, de az éber tudatod nem a transzcendenciával fog találkozni, hanem ezektől a rémisztő, mocskos, fura személyiségtöredékekkel, azt mondtuk, emlékeztek, fájdalom és gyönyörminták. Amit először meg fog látni, az nem önnön szívjósága vagy tisztasága, hanem az a sok rettenetes kosz elfoly. Ebben komoly segítség, ha valaki elolvassa otthon Avijai Teréztől a Belső Várkastély című könyvet. Ilyet Indiában sem tudtak írni. Tudnék, leírja az astanga jogát, mert 8 szobára osztja. Ugye asta anga azt jelenti, hogy 8 létű jóga. Teljesen mindegy, hogy milyen kultúrában világosodsz, meg ugyanazokon a stációkon mész keresztül. Az egyetlen keresztény szent, aki írásban ránk hagyta, hogy ezt hogyan élt át. És ő maga döbbenten írja le, hogy gyakorolja, ő így írja a lelki gyakorlatos életet, és nem lát más, csak rémisztő mocskot és szennyet, ez hogy lehet? És ugye senki nem bírt neki segíteni. Mi pedig elmondjuk, hogy persze, mert ez az első fázis, hogy toljuk ki a tudattalamból, ugye takarítunk. Hát senki nem örül, amikor 2 hétig nem bírtál takarítani, mert nem értél rá, és akkor rájössz arra, hogy ez tovább nem kerülheted, és akkor hogy nekiindulsz a lakásnak, mert ez nem a porszívó 2 méter után haláltusát vív, mert ennek senki nem örül, de amikor már melózni kell. De amikor aztán szép, tiszta minden, az ember leül és azt mondja, jaj, de jó ez a kis hétvége. És ez van az elmével is. Kegyetlenül, űrületesen kemény munkát kell vívni vele eleinte, és nyíltan elmondom, hogy hihetetlen, amit találunk benne. Még annyira jószívű és tiszta szándékú emberek is rettentő dolgokat találhatnak. Annyira régen beégtek oda. Úgyhogy vigyázat, tényleg, ahogy a mesterünk mondta, a kevesebb, a több, nagyon-nagyon körültekintően nem azonnal a legfejlettebb technikákat alkalmazni, hanem gyakorolni az alapvetőket is, hogy kiürüljön ez onnan. Jó? Tehát ott tartottunk, hogy maga ez a négy összetevős elme az, ami pörgeti, mozgatja a fizikai testet. Egy kicsit beszélnünk kell az ahamkáról, az egóról. Hát már időszerű, hogy felvessük ezt a kérdést. Az egónak a lényege, ha otthon megkérdezné valaki, hogy mi az e világi identitásnak vagy személyiség élménynek a lényege, az is megragadható egy mondatban, hogy az elme által érzékelt élményt teszi személyessé. Mert ha nem tenné, akkor körülbelül így viselkednénk, ez a világ nem tartozik rám. Ez követhető így. Ha nem volna egónk, akkor bármi lenne a világban, nem érintene bennünket. Önmagában az elme tehát nem személyes vagy élőlény, ő csak továbbítja az ingert vagy a vágyat, vagy az elutasítását valaminek vagy valakinek. De az egónak az a lényege, követhető így, hogy fenn kell, hogy akadjon bennem. Valakinek valaminek a szépsége, valakinek valaminek az ellenszenve. Mert más nem tud az elme. A Neumann János így fedezte fel a számítógépet, a kettes számrendszert, igenek és nemek sorozata. Én nem vagyok szakember, de úgy tudom, hogy ma is ez a lényege a számítógépnek, hogy rengeteg hatalmas sebességgel igeneket és nemeket mond. Így van ez? Valaki ebben tud segíteni? Ilyesmi? Tehát állítólag a Neumann így jött rá arra, hogy egyszer nem csinál mást az emberi elme, mint elutasít vagy elfogad. Ez egy félelmetes, a borzasztó egyszerű. De akiben fennakad az elme által továbbított igen vagy nem, az e világi ego, vagy identitás élmény. Ez a személyiségünk. Rendben van így? Jó, akkor megyünk tovább, illetve én lapozok egyet, a kép az maradhat. Hát nagyon érdekes, hogy ezzel még nincs vége a dolognak, ugyanis jöjjön a következő kép mégis. Megint mennyi mindent hoztam. Ugyanis döntően azt találjuk, hogy belül ott van az örökké és változatlan lélek, vagyis az igazi szövetségesünk. És lehet, hogy most ugorni fogunk egy picit. Na mindegy, nem ugrunk, túl sok van. És beszélni kell a következőről, ezt pedig úgy hívjuk, hogy Buddhi. Ez a buddhi vagy értelem egy különleges fokozata az emberi lénynek, nevezetesen ez az, amivel az állatvilág nem rendelkezik. Bármilyen furcsa, ha valakinek csak egy kutyája vagy macskája volt, az itt ebben a teremben, pláne lova, meg tudja erősíteni, hogy igenis van személyisége az állatoknak. Aki azt állítja, és én utolsó kutyám is 17 évig élt velünk, aki azt meri mondani, hogy egy kis jószágnak nincs személyisége, az nem tudja, mit beszél. Hihetetlen módon van személyisége. Tehát és még manasza van, még elméje is, még kedvencei is, hogy hova fekszik, vagy teljesen egy nagyon szerethető, a védák azt mondják, hogy az állatok a kis testvéreink, karikatúrái az emberi jellemeknek. Egy dolog nincs benne, ez pedig a buddhi. Tehát tényleg nincs megkülönböztető értelme, az ember kapta azt a kegyet, hogy rendelkezik buddhival, tehát náluk tulajdonképpen nincs ennyi küllő. És ez a buddhi, ezt hívjuk úgy, amikor jól használja valaki, hogy viveka, a megkülönböztetés csodafegyvere. A buddhinak tartunk felolvasást, a buddhi miatt meditálunk, stb., mert fel lehet programozni úgy, hogy el tudja dönteni, hogy a lélek szempontjából mi a jó és mi a helytelen. Ezért a tudás gyána jogája magasabb rendű, mint a megtisztulás küzdelmes karma jogája, mert a megértettség egyben erkölcsösséget is jelent. Nem tudom, hogy ez követhető. Aki visszavonhatatlanul megértette a buddhi segítségével, hogy ő kivalójában, az egyúttal le is győzi a vágyait. Ez nagyon fontos dolog. Tehát amikor valakit arra buzítanak a vallás nevében, hogy ne gyakorolja a filozófiát vagy a tudást, azt nem értem, mert valószínű, hogy a szentimentalizmus miatt olyan emberekre válik, akik terelgethetők, vagy azt csinálunk vele, amit akarunk. Tehát nem tudom, hogy követhető ez. Egy vallási vezetőnek nem biztos, hogy érdeke, hogy képzettek legyenek a tanítványok. Ugye? A jogiknak meg igen, mert pont azt akarja átadni, hogy legyél ugyanolyan sikeres, mint ő. És ezért el kell mondani, hogy a legnagyobb szövetségesed eleinte az értelem, méghozzá a megkülönböztető értelem. Ha megkérdeznénk, hogy mi származik az értelem felsőfokú működéséből, akkor arra azt szoktuk mondani, mert így van, rendkívüli akaraterő. Egyszer mindenkor eldöntötted, hogy minek szenteled az életedet, és soha senki nem tud ettől eltántorítani. Ez az első szellemi szamádi, egy kis szamádi, hogy olyan mélyen értjük meg a filozófiát, az ősi idők üzenetét, valójában a lelkünk üzenetét írásban, hogy annyira áthat bennünket, hogy nem az elménkben, tehát nem a vágyban és az írtózatban élünk, hanem az értelmünkben. érzékeljük mi a nevek és formák vonzását vagy csábítását. Ugyanúgy megindul az emberben a vágy, mint mindenki másban, hogy elutasít vagy elfogad, nem? Csak hogy egyszer csak közbelép egy felsőbb tudati rendszer, az értelem, és azt mondja, kisfiam, ez már volt. Nem kell az már neked. És akkor az elme mondja, hogy de. Buddhi mondja, hogy nem. És akkor vitatkoznak. És bizony, aki erősebb, annak a szava dönt. Tehát rendkívül fontos. És ha már itt tartunk, ennek a Buddhinak van egy másik feladata is, legint lelőttem a poént, hogy döntést kell hozni az élet dolgai felett. És figyeljétek meg, hogy azok az emberek, akik nem érik el a Buddhinak, nem azt mondjuk, hogy nem okosok, ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy semmi köze ahhoz, hogy valaki az evilági síkon intellektuálisan értelmes vagy nem. Tehát nem erről van szó. Lehet egy nagyon egyszerű ember, a világi emberek szemében egyszerű ember, hihetetlen fejlett lelkileg. Egyszerűen azért, mert a lényeget tudja, és ennek megfelelő döntéseket hoz. Tudjátok, hogy van a szegény asszony két fillére? A krisztusi történetben, hogy mikor szól a Jézus, hogy de vigyázzatok, mert ez a mindenét adta nekem. Tehát neki az volt mindene. Tehát egy nagyon egyszerű ember hihetetlenül sikeres lehet, nagyon megtévesztő. Nem, igazából nem sokat jelent, ha valaki anyagileg okos, de romlott. Nem sokra megy vele. Még lehet valaki nagyon egyszerű anyagileg és hihetetlen tiszta spirituálisan. Tehát a Buddha alatt azt értjük ebből a nézőpontból, hogy nagyon-nagyon helyes döntéseket hoz az élet igazi érdekei mentén, aminek a következménye, hogy vasakaratú lesz. Egyetlen egy dolog foglalkoztatja egy életen át, hogyan érheti el az üdvösséget, a megvilágosodást, stb. Ennek sokféle szinonimája van, az ánandát, vagy bármi más ilyen komoly dolgot. Hát ismét meg kell említeni az ellenlábast, ugyanis bár azt mondjuk, hogy négy küllő van, fontos tudni, hogy a citta egymagában opponálja az elmét, a manaszt, az egót, az ahamkárt, és a buddhit. Tehát a citta, a tudattalan olyan roppant erővel bír, hogy erről mondtam tegnap azt a verset nektek, ha emlékeztek, hogy mi az, ami az ítélőképes ember elméjét és erőnek erejével magával ragadja. És jött a válasz, hogy csupán a vágy, a káma. De hol él ez a vágy? És azt kell tudni, hogy a vágy elsősorban a cittában, mint egykor megvalósult, hogy mondják ezt, nem is akarom már, kélyes vagy fájdalmas tapasztalat már megtörtént. Tehát bármi, ami veled valaha történt, az nem veszik el. Különben nem lehetne visszaemlékezni előző életekre. Tehát a citta teszi lehetővé, hogy meditációban vagy egy regressziós folyamat által valaki az ősmúltjához hozzáférjen, mert minden adat, ami valaha történt veled, az nem a semmibe tér, hanem ebbe a gigantikus CD-n vagy Winchester-en tárolódik. És mire vár? Csak arra, hogy aktiválódjon. Ahogy ráklikkelünk, abban a pillanatban az behívódik. Hova? A felszíni manaszba. Úgyhogy ezért van az, hogy valaki különféle ételeket szeret, szőkét, barnát, vöröset, tehát mindenki azt hisz, hogy ez egy friss élmény, és holott ez születések tapasztalatsora. Ugye ez a szamszárának a lényege. Jó, jöjjön a következő kép. Ha tehát az ember javítani akar a helyzetén, akkor arra kell rádöbbennie, ha már a számítógépes nyelvet használjuk, hogy nem hardware, hanem software változásra van szükség. Tehát maga az ember nevű lény, az összes fegyverzetével, amit most felsoroltunk, az úgy, ahogy van alkalmas arra, hogy magasabb osztályba lépjen, nem ezzel van a probléma, hanem hogy milyen program fut rajta. És ezt hívjuk úgy, hogy léttisztítás, vagy átmanikséta. Ugye átma az önvaló. Olyan cselekedett sorozat, ami lehetővé teszi, hogy az egész ember nevű rendszer a lélek érdekeire összpontosítson. Azt az egy dolgot lássa mindig maga előtt, hogy az önvaló érdeke mentén hogyan kell gondolkodnia, beszélnie és cselekednie. Tehát ezt hívják úgy, hogy a háromféle vezeklés. A vallásokban mindenki gondolkozik, hogy mi a vezeklés, vagy mi a lemondás, és háromféle vezeklés van, a legkönnyebb a cselekvés ellenőrzése, bármilyen furcsa, már nehezebb a beszéd fegyelmezése, és a legnehezebb a gondolkodás fegyelmezése, ez egyben az ember három rétege. És egyben három kötőerő is tulajdonképpen. Tehát ez a fejlődés, hogy valamilyen formában, ahhoz, hogy az ember a tetteit befolyásolni tudja, elfogad egy mestert. Elfogadja az ősírások tanácsait. Azt mondja a Vedanta Sutra, hogy sástra jónitvát. Ugye az ősiratok a szülő anyái, a tudásnak vagy a bölcsességnek. Tehát állandóan tanulunk, keresünk, és próbálunk informálódni, ezáltal finomodnak a tetteink. Ugye ezek visszaható dolgok, finomodik a beszédünk is. Ugye azt mondja például a Bhagavad Gita, hogy a beszéd fegyelmezése azt jelenti, hogy az ember igazmondón, jót akaróan, kedvesen szól, másokat nem sértve, és az ősi írásokat rendszeresen idézi. Tehát erre kéne használni. Képzeljétek el, ha megengedtek valami személyeset, a tábor előtti éjszaka, hát nem is tudom, hogy elmerjem-e mondani, fél órán keresztül, fél álomban, az ébrenlét és az álom határán, nem tudom másként mondani, mondjuk úgy, hogy álmodtam, de inkább oktattak arról, hogy a beszéd az nem e világi dolog. Annyira különleges dolog a beszéd, ugye? És akkor álmomban se értettem, és úgy ért véget, hogy azt hallottam, hogy kezdetben vala az ige. Hogy a beszédnek a természete vagy lényege, hogy az nem egy evilági megfogalmazási rendszer, hanem a transzcendencia hallható formája. És akkor fölébredtem, és rájöttem, hogy az om, az eredeti ige, vagy a nagy ugye, indiai amen, az az om. Ezzel fogunk foglalkozni délután, az ommal meg a Gayatrival, ami segít abban, hogy ezt a négy küllős rendszert rendbe hozzuk, vagy megneveljük. Most még van azonban pár percünk. Azért vetítjük ezt a képet, mert van ennek egy tanulságos Bhagavad Gita verse. Azt mondja, hogy Áruruksur Munér Jógam Karma Kárana Uccsati Jógarudhaszja Tasszjaiva Száma Karana Uccsati, vagyis annak a kezdő szemlélődőből, és ez más gítákban nem így fordítják, de az Áruruksur Munér Jógam az azt jelenti, hogy jógában a szemlélődéssel vagy kontemplatív meditációval előre haladni kívánó emberről van szó. Ugyanis nem vagyunk egyformák. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy igenis az egyik ember mozgékony és mindig csinálni akar valamit. Így van? A jelenlévő hölgyek el tudnák panaszolni, hogy mit csinál az ember hétvégén. És sokaknál jókora műhelyek, meg garázsok vannak, meg hasonló. Aztán egész délután, mert annyira tevékeny az ember, Hogy a szabadság vagy a hétvége az arra való, hogy csinál valamit. Ha nem jönne föl a bableves illat, a ki sem mászna a műhelyből, mert kreatív típus. Van ilyen. Lehet, hogy ebben a hallgatóságban viszonylag kevés. De tény az, hogy van, aki mindig akar csinálni valamit. Igaz? A másik ember típus meg inkább elmondtabb, már gyerekkorában is olyan magának való. És az a fontos, hogy ez nem aláfölé rendelő helyzet. Tehát egyik embernek a karma jóga, a tettek általi megvilágosodás az útja, az áll közelebb hozzá, a másik embernek az elmélyülés. Azonban ez a vers azt mondja, hogy még az olyan ember számára is, aki alapvetően elmélyülő, tehát csendes, jungiánusan introvertált típus, így folytatja a verszak, még eleinte szüksége van támogató cselekedetekre, viszont aki már mestere a jógának, annak a mindent tettet beszüntető mély nyugalom a segítség tevője vagy eszköze. Tehát eleinte bármennyire vágyunk arra, hogy befelé fordult életet éljünk, miért nem fog menni? Tele van a fürdőkád. Tehát nincs leeresztve, nincs kihúzva a dugó. Annyira zavaró, ami az elmében van, hogy helyesebb, hogyha az ember valahogy a tettekkel és a beszéddel is formálja magát. És közben mindig gyakorol. Egyszer csak azt veszi észre, hogy tényleg nincs szüksége már más jellegű tevékenységre, mert egyszerűen most már meg tudja tenni azt, hogy olyan békesség van és nyugalom, hogy valóban befelé fordulhat. Felejthetetlen mestereink egymás mellett álltak a karzaton, a 87-ből származik ez a történet. Silla Sridhar Maharaj, akinek a gítájából talán ez a kék színű még néhány darab maradt, mert több mint 10 éve adtuk ki. És aztán az őt követő gurudévánk, hát nagyon csodálatos viszonyban voltak egymással, álltak a kerengőn, és megszólal az öreg mester, miközben lent mantra dzsapát végzett egy tanítvány, azt mondja, nézd Govinda Maharaj, majában van. Közben az illető mantrázott. Lenéz gurudév Govinda Maharaj, hát igazad van, Sridhar Maharaj, tényleg majában van. Hát hogy lehet azt mondani valakire, hogy illúzióban van, aki éppen meditál? Ugye? És hát később értettük meg, hogy egy fiatal keveset meditáljon, és sokat cselekedjen. Igenis, tegye ki magát az életnek, bizonyítsa be, hogy neki tiszta a szíve, tiszték az élet. Tehát lehet, hogy Assisi Szent Ferenc, ha most tanítani akarna, akkor Békásmegyeren venne egy háromszobás panelt, és fölnevelne 8 gyereket, hogy lássa meg Magyarország, hogy meg lehet csinálni, és utána még mindig elmehetne meditálni. Tehát túl hamar akar a többség olyan dolgokkal foglalkozni, ahol nem tart, és ebből csak baj lesz. Tehát azért vetítem ezt a képet, mert úgy folytatják az írások, hogy abból nem lesz virágzás, ha szétfeszegetünk egy bimbót, hogy mi lesz már. Ugye? Tehát ki kell várni, míg ez a nyugalom természetes módon a természetünké válik, és akkor már semmi szükségünk arra, hogy cselekedjünk. Ezért mondtam, hogy az öreg mesterhez, akiről azt mondták, hogy csak rázza a csengőt, a világ minden részéből zarándokoltak, holott nem facebookozott, higgyétek el, nem írt e-mailt, tehát 88-ban távozott el, nagyon nem is állt rendelkezésre ilyen technika, és egy kis bengáli faluban ücsörgött a Ganges partján, és alig győzött élete utolsó 10-15 évben rendelkezésre, még jó, hogy 96 évet élt. Hát szó szerint meghosszabbította az életét, hogy tanítani tudjon, mondhatom úgy is, hogy részben bennünket. Hát óriási dolgok ezek, anélkül, hogy a lábát kitette volna, megértek benne a dolgok. Tehát úgy hívják, aki a jóga felső szintjére lépett, hogy jóga rutha. Rutha azt jelenti létra. És így hangzik a vers, amikor nem vonzódik többi az érzéktárgyakhoz és az elérésüket célzó tettekhez, valamint elméjében is lemondott minden vágyról, akkor mondják, hogy a jóga felső fokára lépett. Tehát hogy is kezdtük ezt a témát, kicsit összefoglaljuk így a végét, hogyha még vannak kérdések, arra is hagyunk időt, hogy az elmét kell olyan helyzetbe hozni, hogy igazából a transzcendenciát kívánja, és ne a külső világ dolgait. Mert ha az elmében vannak úgymond adatmaradékok, akkor a test természetéből adódóan ezeket az impulzusokat fogja követni. Ugye? Tehát az, hogy az ember küzdelmesnek érzi, hogy a lelki kultúrával foglalkozik az elején, tehát hogy erőfeszítést kell tennie, az a természetes. Az egyik Bhagavad Gita vers így szól, hogy az a gyönyör, ami eleinte mézédesnek tűnik, és az érzékeknek az érzéktárgyakkal való kapcsolatából származik, ez van a szenvedély a rajasz kötő erejében. Az a gyönyör, ami ifjúságunkban, vagy az életünk első szakaszában méregkeserűnek tűnik, később azonban mézédessé válik, és a lélek bölcsességével van kapcsolatban, ez van a szatvában vagy a ragyogásban. Tehát először azt látjuk, hogy látszólag mindenki vidáman éli jó kis materialista életét, ugye? És az ember, mikor kezdő bizony azt érzi, hogy fű, mások ott üzik a csajokat, és akkor én meg itt om, meg Haribol, meg Haré Krisna, meg hát nem normális dolog ez, most mondjátok meg. Szóval félelmetes. Én is, mikor nagyon lemondott akartam lenni 21 évesen, 64 kört mantráztam aznap, ami 8-10 óra. Csak hogy elfejtettem, hogy aznap május 1-je volt. Szegedi vagyok, nem tudom, ki ismeri Szegedet, és akkor gondoltam, hogy hú, most már sétálok egyet, hogy ezt jól bemantráztam magam. Igen ám, de hát a majális, azt tudjátok, mit jelent. Kimentem a városba, és tombolt az érzékkielégítés. Tehát sör, vízli, lányok, és mondom, normális vagyok, ilyet úgy hívják, hogy Mája. Még a hónapnak is az a neve. Úgy rohantam haza. Mondom, meditálni akarok, azt kimegyek sétálni a Májával. Hát ez hihetetlen. Nem? A legszebb hónap, ugye, aki a május, és ha van humora az életnek, teljesen azt jelenti, hogy illúzió. És hova tűnik mondjuk februárra? Szédületes dolog. Jó, akkor kérem szépen a következő képet. Közben, ha valakinek van kérdése, azt nyugodtan fölteheti, tehát már abban a fázisban vagyunk. Látjátok, hogy a világegyetem urát, a teremtő legfelsőbb lelket, Narayant, Visnut, Purusát, többféle neve van, általában ezekkel a színekkel ábrázolják, hogy 4 karja van, kék színe van és sárga öltözetet visel. Ha kihozzuk a mitológiából vagy a vallásból, akkor nagyon érdekes dolgot vehettek észre. Tehát ha nem a közvetlen észlelést vagy értelmezést vesszük alapul, India sajnos nagyon hajlik már, hogy csak a közvetlen, tehát nagyon népiesedik a kultúrája a régi bölcsesség helyett. Ha a legfelsőbb úr Rá kapcsolatban megértjük, hogy az ő parányi része van bennünk, akkor megérthetjük, hogy miért van négy karja, mert mit is mondtunk, hogy a lélek az elmén keresztül tudja fölvenni a testtel a kapcsolatot, és mit mondtunk? Manasz, emlékeztek? Buddhi? Most nem tudok négy kart fölvenni, majd belehúzok. Citta és ahamkár követhető? Tehát finoman jelezve van, hogy az abszolút tudatosság az anyagi világ felé tartva fölölti az elmét, azért van négy karja, négy segítők eszköze. Ez a finom fizikai síknak a jele, és a kék az mindig az ég, a transzcendencia, az örökké valóság, ugye régi magyarul a kék, a kegy, az egy. Az ég, az egy, ezek ugyanazt jelentették a régi magyar metafizikában, tehát jól érthető, hogy miért kék. Egyébként Egyiptomban is kék volt. Ugye a haldokló is föltámadó, az mindig zöld, ugye Osiris például. De visszatérve a témánkhoz, és azt mondják az ősi írások, például a Vedanta Sutra, hogyha egy marék homokot dobsz a tűzbe, akkor hirtelen egy sárga lángot vet, és ez a földnek a szimbóluma. Tehát azért hord sárga ruhát, nem azért, mert az különösebben szép, mert jelzi, hogy az örökkévaló, belebújva az asztrál testbe, az elmébe, azért van négy karja, elfoglalja a durva fizikai testet. Az a sárga ruha, vagy dóti, úgy hívják, az ennek a szimbóluma. Úgyhogy remélem, hogy ez érthető, hogy egyetlen képben meg lehet ragadni. Ugye a régi időkben, ezt tavaly is elmondtuk, a nagy mestereknek nem voltak számítógépei, még az írás sem volt olyan állapotban, mint most. Hát a korabeli időszak Winchesterei a mitológiák voltak, a szimbólumrendszerek. És abban a reményben, hogy újabb és újabb nemzedék majd jön, kétféle írásműveket alkottak. Tanári kézikönyvöket, Patanjali Yoga Sutra, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita az határeset, mert annyira kegyes Krisna, hogy nagyon sok minden egyedül is megérthető. Illetve írtak olyan műveket, mint például a Bhagavata Purána, általában a Puránák, amiket bárki megérthet. Leginkább például a Ramayana vagy a Mahabharata erőfeszítés nélkül jól érthető. Ezek különböző szintjei a műveltségnek, de a szimbólumok azok arra várnak, hogy az ember egyszer csak megértse, hogy mi mindent akar elmondani egyetlen kép. Később az egészből vallás lesz, például a legkedvesebb két példám, az Indra, ezt pihenésképpen elmondom, meg egy Lómása nevű szent Indiában. Illetve nem is szent, hanem istenség. Mert haladjunk sorra, olvasom, hogy Indra annyira szerette a nőket, hogy ezért megátkozták, hogy egész életében pislogó, gyönyörű női szemek borítsák az egész testét, és végig kacsingatta az életét. Ez az indiai mitológia. Kicsit utána néztem, és látom ám, hogy Indrának nem is ez volt a neve, hanem Szakara, meg egy csomó 10-20 neve van, ami magyarul teljesen érthető, mert Szakra például azt jelenti, hogy szekér úr. Úgy, ahogy a piramisok vidéke Egyiptomban, ha valakinek ismerős, ugye a napisten szekere, ugye szekér úr valójában. És hát persze, hogy kedvelte a nőket, mivel eredetileg Indra még napisten volt, ugye? És a napisten fényének hatására nőnek a növények, és hát a hölgyekkel kellő tisztelettel nagyon érdekes, hogy a magyar nyelv nem is választja külön a nőt és a növényt, mert mindig arról van szó, hogy nő belőle az élet, ugye a napnak, a fénynek a hatására. Tehát Magúr vagy Szemúr, Indra az eredeti napisten, az azért volt tele szemekkel, mert próbálták elmondani róla képírás üzenettel, hogy ez Szemúr Magúr napisten, követhető így. Mivel nem tudták idővel megoldani, hogy mit jelent az ábrázolás, hát közölték, hogy úgy szerette a nőket, hogy jól megátkozták, hogy pislogó női szemek borítsák. Tehát Indiában is nagyon figyelni kell, hogy mivel etetnek ebéd mellett. Ugyanez van, hogy hatalmas, gyönyörű, évezredes szobrok a Delhi Nemzeti Múzeumban, óriási ilyen lófej és hatalmas sörény. Ugye India lakosságának egyharmada ma is hun északon, ugye a Rajputok Rajasztánban. És oda van írva a szanszkritul a múzeumban, hogy Lómása déva. Hát mondom a teremőrnek, hogy ezt magyarul mi így is mondjuk. Tehát hogy mondom, szó szerint azt jelenti, amit jelent. Tehát, de tényleg ló feje van, ember teste, és nem értik, hogy ez hogy. És egy hatalmas könyv van, hogy elhozza a tudást az emberiségnek. Hát ez a Mén Rót, vagy Mén Úr, a magyar fehér mén, a mennyországnak az ura. Tehát a hunok mitológiája ott maradt. És előadást kellett tartani a hindunak, hogy miért van ló feje, ugye a mennyországnak az ura. A nyilas kentaur csillagképnek a régi maradéka. Tehát nem minden eredetileg Indiában alakult ki, és ott is eléggé komoly ilyen népies zanzás dolgokkal lehet találkozni. Tehát szűrni kell egy kicsit amikor olvasunk, vagy hasonlót, hogy még a filozófiánál járunk, vagy már megérkeztünk a mese világába. Mert persze a mese is lehet csoda, mert tudjuk, hogy háromfejű sárkány a magyar mesébe az a hold három dekanátusa. Hétfejű sárkány a hét napjai. 12 fejű sárkány a 12 zodiákus. Filinyúzott bakkecske az pont a bakcsillagkép. Tehát az ember megérti, rájön arra, hogy utolsó erejükből a magyar őseink megmentették az őskultúrát a népmesékbe. De ehhez megint érteni kell, hogy mit olvasunk, ugye? Tehát aki nem érti, az szép meséket olvas a gyerekeknek. Tehát ez is egy izgalmas dolog. Hát hogy Erdélyben 16. századi párnahímzést találtak, ami nem korhadt el, és Brahma, Visnu és Shiva van rajta. Most erre mit lehet mondani? Kijev mellett, biztos olvastátok páron, másfél méter magas, 2500 éves Visnu-szobrot ástak ki Ukrajnában. Mit lehet erre mondani? Tehát egy olyan világkultúra van végig, ami jelzi valaminek az egységét, hogy nyilván nem csak India sajátja volt ez annak idején. Na hát, kérdés esetleg, mert parancsoljunk.
Tehát, hogy mi lesz ezekkel a szamszkárákkal, amik ott voltak a csittában? Hogy utána mi lesz velük? Tehát, hogy azok eltűnnek, vagy hogy mi lesz velük?
Nagyon jó kérdés, el is kellett volna, hogy mondjam. Szoktuk mondani, egyfajta bátorság kell a lelki fejlődéshez. Az első jellemi érdemet úgy is hívják, hogy abhajam, vagy félelem nélküliség. És attól szűnnek meg ezek a tudattalamból felmerülő szamszkárák, hogy teljesen higgadtan szemléljük őket, anélkül, hogy emocionális élménnyé válnának. Ez követhető így? Tehát az ember érzékeli, ami felmerül, tudatosítja, hogy ez nem ő, semmilyen formában nem része a lényének, tehát nem tudja magával rántani, mint félelem vagy vágy, és azáltal, hogy elmarad ez az emocionális reakció, majd mindjárt beszélünk este a manómai akósáról, nem kap érzelmi töltést ez a tudatmaradék, és úgy szétoszlik, ahogy fel kell a nap, és felszipantja a párát, vagy a reggeli harmatot. Ehhez hasonlóan. Aki fél, vagy ítélkezik a felmerülő képek fölött, az ugye követhető emócióval tölti fel, és megindul újra ez a cirkulálása a tudattalan meg az ébertudat között. Tehát nagyon-nagyon ott, ahogy a tegnap este beszéltünk róla, hogy a tanúállapotba, ugye száksin, így tanúállapotba kerülünk a külvilág dolgai iránt, egy fejlettebb szinten, csak még nem akartam lelőni a poént, ugyanilyen tanúállapotba kell kerülni a tudattalan világa, vagy az asztrális világgal szemben is. Ehhez még nagyobb bátorság kell, mint a külvilági harcokhoz. Tehát bármi, ami a tudattalanból fölmerül, azt szemléljük, mint tanú, de sohasem kapcsolódunk hozzá elutasítással vagy sóvárgással. És aki ezt meg tudja tenni, az azt látja, hogy sorban nem léteznek. Tehát sorban nem kap energiát. A mi tudatunk tartja életben. Ha nem kap töltést, akkor elenyészik. És ez csak az egyik dolog, mert közben a pozitív szamszkárák, tehát a gyógyszer, az meg elkezd hatni a tudattalanban. Tehát tulajdonképpen felfényesedik a tudattalanunk is. Majd innen folytatjuk. Válaszoltam? Úgyhogy technikailag eloszlatja a félelmet, és megalapozza a nyugalmat. Igen?
Amikor valaki már olyan tudatállapotban van, hogy egy ilyen egész komoly depressziós állapotban, valamikor említetted, hogy már általános, normális eszközökkel egy beszélgetéssel nem igazán lehet rajta segíteni, de a jóga eszközeivel lehet rajta segíteni. Ő önmaga tud rajta önmagán segíteni, vagy egy külső jógi tud rajta segíteni?
Olyan ember tud rajta segíteni, mint Judit vagy Zsolti bácsi. Miért? Mert először ők tudják a sorrendet. Direkt mondom ezt a példát. Tudnék, ha valaki már nagyon erősen depressziós, feltétlenül meg kell mozgatni a testét is, ha egyet értetek. Tehát kimozgatod ászanákkal, légzőgyakorlatokkal, stb. És úgy a filozófia felé meg hasonló. Tehát nagyon komplexen alkalmazni. Tudnék, minden mozgás már magában hozza a derűt meg az életörömöt. Öröm hormonok szabadulnak fel a testben a mozgás által. És ha tudja koordinálni a különböző testhelyzeteket, ászanákat, az azt jelenti, hogy ahogy egyensúlyba jön a teste, úgy egyensúlyba jön az elméje is. Tehát a gondolat is. Ez egy oda, nem minden embernél ugyanaz a gyógyszer. Azért is mondtam, valakinek azonnal a filozófiát adsz, és kiegyensúlyozott lesz. Valakinek fordítva, ha a testét kiegyensúlyozzuk, például táplálkozását, alvási szokásait, stb., oda hat, hogy békés lesz az elméje is. Tehát Tehát nem mondjuk, hogy ez 100%, mert ahhoz szakembernek kéne lenni, vannak is köztünk, aki el tudja dönteni, hogy ez modern klinikai eset, és ne gondoljuk. Tehát ott már nem tudod visszahozni. Tehát ez nem varázsszer. Igazából, ha nem baj, hogy kimondom, a felsőfokú jóga az egészséges tudatú emberek küzdelmes világa. De kétségtelen tény, hogy például az életből való kiábrándultság állapotában lévő ember lehet, hogy nagyon is előnyös helyzetben van, de mégis azt mondanánk, hogy gyakorolja az egészét az útnak. A mozgástól a hitig bezárólag minden legyen jelen, hogy az összes réteg feltöltődjön, felfrissüljön. Úgyhogy ez egy olyan komplex rendszer, ami így tud segíteni. Boldogan.
Régóta foglalkoztat ez a test-lélek-anyag
igen.
kapcsolat, és nem tudom, lehet, hogy nagyon naív a kérdésem, de azért megkérdezhetem, hogy ugye van az a magyar mondás, hogy a szem a lélek tükre. Uh-huh. Most az én kérdésem az, hogy a szem vagy az elme tükre, meg ha lehetne erről egy picit, vagy beszél.
Lehet, egyébként jó, nagyon klassz kérdés. Az este innen folytatjuk, ezt hívjuk úgy, hogy kósák, tehát különböző burkolatok fedik be az önvalót, az eredeti tudatosságunkat. És az emberek nem ugyanabban a kósában vagy burkolatban élnek. Ezért, hogyha értelmet adunk annak a mondásnak, hogy szem a lélek tükre, az azt jelenti, hogy egy tapasztaltabb, tehát lelki gyakorlatos életben részesült személy már látja a tekintetünkben, hogy melyik dimenzióban élünk az öt kósa közül. Ezért azt mondjuk, hogy szem a lélek tükre, akkor látható, hogy valaki a testben, az érzelemvilágban, a tiszta értelemben, vagy a megvilágosodás útján haladva a szeretetben tekint kifelé. Tehát ez egy zseniális mondás, hogy tényleg a szemeinken keresztül nyilvánul meg a gondolat és érzésvilágunk. Az egész habitusunk érzékelhető. Hívják szemek jógájának is. Úgyhogy, és aztán hát még lehetne részletezni, mert az egyik szemünkön nőként tekintünk a világra például. Igen, ez így van. Hiába valaki férfi vagy nő, az egyik szem az egyik nemnek a pillantása, a másik szem meg a másiknak. Hívják így emiatt a jógát is például, hogy hatha jóga, a nap, hold. Mert férfiak és nők vagyunk egyszerre. Persze, alapvetően törekszünk arra, hogy ha már így alakult, hogy nőként vagy férfiként éljük az életünket, bár azt mondják, ez egy kicsit zavaros mostanában. De a jóga szerint az már egy komoly dolog, ha valaki meg tudja valósítani, hogy kreatív női vagy férfi élete van, ez jó. És ezt meghaladni fölfelé kell, olyan értelemben, hogy felfogjuk, hogy mind a kettő képesség birtokában vagyunk. Van ilyen gyakorlat, néha mi is szoktuk csinálni, hogy döbbenten láthatod te is, ha csináltál ilyet, vagy kipróbálja bárkivel az ember, hogy belenézünk az emberek jobb szemébe, vagy belenézünk a bal szemébe, és egy teljesen másik személyiséget látunk. Például Indiában az etikett előírja, hogy csak a jobb szemébe nézünk az embereknek, mert ha balra nézünk, akkor azzal manipulálni akarjuk. Tehát nagyon fura, megfagy a levegő, és olyan fura hangulat alakul ki hinduk között, és nem csináltál semmit, csak nem ismered ezt, és állandóan nézed a bal szemét szegénynek, amit ők nem tűrnek. Azt gondolja, hogy nem vagyunk egyenes emberek. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok ezek. Tehát szoktatni kell az embernek magát, hogy a jobb szemben néz, nyíltan, egyenesen és őszintén. Kivéve, ha nevelni kell. Ezt most elárultam a titkot. Tehát ha jól meg lehet küldeni valakit a bal szemén keresztül, és akkor onnantól még a hangodat se kell fölemelni. Úgyhogy így van. De döntően a saját jellemünk, habitusunk tekint ki a szemeken keresztül.
Akkor még az elsőhöz kapcsolódva szeretnénk kérdezni, hogy volt szó itt a meditációban két dologról, hogy felmerülnek ugye a szamszkárák, igen, és akkor azzal, hogy kell viselkedni, azt pont most mondtad el. Viszont korábban megemlítetted, hogy ugye a buddhi, ahogy kifejlődik, egyre inkább tudni véli, hogy mifelé szeretné vezetni az elmét.
Így van.
És viszont ez a két dolog akár egy időben is megtörténhet egy meditációban, tehát fölmerülnek bizonyos nem kívánatos, vagy szóval szamszkárák.
Igen.
Másrésztről pedig imaginálunk valamit, ami felé haladni szeretnénk, mert ugye nyilván az elején még nem tudjuk, hogy pontosan mi ez. Hogy melyik mozzanat a fontosabb bizonyos esetben? Tehát, hogy
szerencsére jobb a helyzet. Tehát ha például valaki komoly karma jógát végez, vagy még inkább bhakti jógát, tehát odaadó szellemű tevékenységgel foglalja le magát a családjával, az emberekkel, de önmagával szemben is, legfőképpen pedig a legfelsőbb úrral, annak az a következménye, ezt azért nem hangsúlyoztuk ki, hogy az nem úgy van, most többiek felé is fordulva, hogy az nem úgy van, hogy csak meditációban ürül ki a tudattalan, hanem ugye a helyes cselekvés és a helyes beszéd, anélkül, hogy az ember elmélyülten, mert ezt hívják cselekvő meditációnak, ugyanúgy eléri, hogy átprogramozza a tudattalant, hiszen a helyes cselekedetek következménye, finom fizikai párlata, az leereszkedik a tudattalamba, és önmagában is szorítja kifelé a sötétet. Tehát mi teljesen tudatosan kezdjük olyan lelki gyakorlatokkal az életünket a mindennapokban, amiről pontosan tudjuk, hogy az is annak a következménye is a tudattalamba érkezik, meg ez követhető még így. Ott viszont egységnyi hely van. Tehát ha megérkezik a fény, nem tudott maradni a sötét. Tehát egyetlen gyufa felvillanó fénye hatásosabb, mint bármekkora tere a sötétségnek. Tehát a helyes cselekedeteknek akkor ereje van, hogy akkor is üríti a tudattalant, ha te éppen nem figyeled. Tehát én nem azt akartam mondani, hogy csak akkor tisztul a tudattalan, ha éppen meditálunk. Nem? Hát az ember karba veszi a gyermekét és gondoskodik róla, tisztul a tudattalan. Ez ilyen dolog. Tehát minden olyan önzetlen, tiszta szívű vagy szeretettel induló cselekedet, az automatikusan tisztítja ezt a rendszert. Az egy más kérdés, hogy a meditációban, ha van adatmaradék, akkor feltétlenül észlelni fogjuk, vagy nagyon nyugtalanná tesz bennünket, és mindig az lesz a vágyunk, hogy abba hagyjuk, mert csak idegesek leszünk tőle. A másik kérdésedre meg az a válasz, hogy szerencsére nem úgy van, hogy imagináljuk. Ha például mantra jógát gyakorlunk, akkor pont az a feladat, hogy semmi másra ne figyeljünk, csak a mantra zengésre. Ugye a maha mantrára, az omra vagy a gajatri. Nem azt mondjuk, hogy adjunk speciális értelmezést meditáció közben, hanem azt mondjuk, hogy nagy intenzitással elmerülünk magában a hangzásban. Ez azt eredményez, hogy nem imaginálsz valamit, vagy nem imaginálunk valamit mindenkinek mondva, hanem mivel bennünk él a legfelsőbb, tehát a tengelye, a középpontja a lényünknek, mi fog történni? Intuíció formájában kezdi feltölteni a tudatunkat, beleértve a csittát is. Ugye tegnap este mondtam, hogy emlékeztek, együttérzésből a szívükben lakozom, és a tudás fénylő lámpásával elosztatom a bennük lévő sötétséget. Nem? Vagy én vagyok a tudás, az emlékezet és a feledékenység. Rengeteg vers van a nagy írásokban, Bhagavad Gita-ban és a többiben, ami jelzi, hogy alapvetően rendelkezésünkre áll a forrás. Tehát amikor valaki küszködve ugyan, de tanulja a meditációt, az nem egyszerűen imaginál, mert az inkább egy vallásos dolog lenne, hogy mit tudom én, hinni akarok, meg bízni szeretnék, vagy valami. Nem a helyes, azt mondja Bhagavad Gita, hogy a helyes eszközökkel törekvő, tehát kitartóan helyes eszközökkel törekvő számára biztos a siker, ami azt jelenti, hogy nem csak tanulunk dolgokat, hanem szó szerint valaki vagy valami fel is világosít bennünket. Tehát a tiszta intuíció az nem más, mint a mahattatva vagy kozmikus értelem. Előre haladva, mert vannak itt, tudom, akik fejlett jógik, a kozmikus értelemnek az érzése, észlelete vagy elérése az állandamaja Kósa más néven, ha valakinek ez mond valamit. Tehát az értelmi, intuitív megvilágosodás az az első nagy benső szellemi extázis, ami az emberben bekövetkezik. Este ez az első téma, amivel foglalkozunk. Azért a képet megmutathatjuk. Tehát majd innen indulunk, tehát elkezdjük tárgyalni a lélek középpontban lévő önvaló vagy lélek körüli burkolatokat. Tehát kell a cselekvő meditáció is, tehát a pozitív cselekedetek, ugye, aminek az eredménye, hogy van egy folyamatos tisztulás, tehát egy békésebb elmét meditáltatunk, mondjuk úgy, és emiatt nem azt erőltetjük, hogy most elképzelem, hogy néz ki Krisna, vagy elképzelem, hogy néz ki Krisztus. Persze vannak ilyen módszerek. Valamilyen formában egy kezdő nem tud más csinálni, csak szobrokon, festményeken vagy képeken próbálja elképzelni. De mi egy picit másról beszélünk, mi azt mondjuk, hogy először ébredni kezd egy valóságos tudás, egy intuitív, örökérvényű, transzcendens megismerés, ami elvezet odáig, hogy úgy tapasztaljuk a világot, vagy az isteni valóságot, amilyen. Ha emlékszel, erről beszélgettünk, meg a többieknek is mondom, hogy például a 80-as években tanító mesterünk Sridhar Maharajnak volt egy ilyen kifakadása, hogy ki milyen istenképet zár az elméje ketrecébe. Ez követhető így? Tehát nem az a cél, hogy egy eleve elképzelt istenképet zárjunk, tehát imaginatívan. Eleinte ez segíthet, de később nagy bajba leszünk, amikor a valóságnak utat kéne engedni. Hát, ha nincs több kérdés, akkor belekezdünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket.